Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És ez itt már a Sport délelőtt, a 109 Nemzeti Sport Rádióban. Kezdjük is meg a két órás műsoridőnket méghozzá Spiller István szakértelmével, aki a hoki világbajnokságról, a tegnap kezdődő jégkorong világbajnokságról beszél.
A kapitánynak jelentős kerettel kellett dolgoznia, mert egyrészt az Erste Liga, hogy mikor zárul, hiszen a velünk párhuzamosan játszó román csapatoknak, romániai csapatoknak a divízió 1/B-be volt jelenésük, tehát sokkal előbb, így aztán a felkészülés is előbb kezdődött. Ha lehet hinni a adatoknak, akkor a VB résztvevő 16 csapat közül mi kezdtük a leghamarabb, így kompletten a felkészülést mi játszottuk a legtöbb mérkőzést, 10-et. Tehát elég hamar elkezdtük, valakik még menet közben jöttek, sőt még az egészen az utolsó pillanatig is volt a legnagyobb hiányzónk a finn döntőben. Szerdán még érdekelt Galló Vilmos, aki közvetlenül a VB előtt tudott csatlakozni a
vereséggel sajnos, második helyen.
Hetedik meccs döntött, de úgy, hogy Galló csapat, a Kókó az összesítésben volt, hogy 2-0-ra vagy 3-2-re is vezetett, tehát kénekelte a tappara a Kókó szájából a sajtot, és emiatt hosszú felkészülés volt, sok meccs, 10, folyamatosan nehezedő ellenfelekkel. Igazából persze a felkészülés szakasznak nem is az eredmény a része, hanem a fő szereplője, hanem az, hogy hogyan fejlődsz közben. Van rész, amiben elég sokat tudtunk fejlődni, de van például az ember előny, ember hátrány játék, amely az utolsó két meccsen azért kijött, hogy egy szlovén, amelyik valószínűleg ugyanúgy, mint mi, azzal a céllal épp erre, hogy bennmaradjon. Egy másik csapattal szobozták, Kanada, az meg nyilván az éremér játszért, tehát itt azért a két meccsen, a két záró meccsen kaptunk gólokat, úgyhogy mi emberhátrányban voltunk, 2-2, és egyetlen egy gólt sem tudtunk lőni emberelőnyben. Tehát mondom, nem csak Kanadának nem, hanem azért velünk azonos szintű, vagy egy kicsivel lejjebb lévőknek sem. Tehát ebből a szempontból vannak nem csak nekem a stábnak is hiányérzetei. Egyébként nagyon érdekes ez a speciális egység, mert valamikor rommá gyakorlod magad, és nem jön, valamikor meg egyszer csak egy meccsen tudsz mondjuk 4-ből 2-t beütni. Ez a szerencse faktor is, ami ebben a sportágban azért jelentős szerepet tud kapni.
Azt mondtad, hogy ilyenkor inkább a speciális egységekre való tekintete gyakorolnak emberelőny, emberhátrány, de mégis azért, hogy mondta, 10 mérkőzés, 9 vereség és 1 győzelem hosszabbítás után Lengyelország ellen, azért valamilyen szinten a motiváltságot az ledegradálja, hogyha nem jönnek az eredmények.
Igen, meg igazából, hogyha nagyon akarsz gyakorolni, akkor egy fix kerettel, vagy fix 6-8 játékossal gyakorolnál, csak pont a nagy keretből fakadólag, illetve mondom azt, hogy nagyon hamar a VB szempontjához képest hamar befejeződnek többeknek a szezonjai, ezért nagy keretre vagy utalva, meg arra, hogy ugye meccsbe tartsd azokat, akikre számítasz, hiszen valaki március elején játszott utoljára tét meccset, és az nem jó, ha leülsz. Kellenek a meccsek. Viszont ha ekkora kereted van, és rotálod őket, akkor meg nagyon nehezen alakul. Edzéseken persze felrakhatod ugyanazt a hat sakbábút a táblára, de meccsen, amikor tényleg emberhátrány most lehet gyakorolni, de egy komoly ellenfél úgy el fogja lőni, hogy edzésen nem biztos, hogy belemersz állni, nehogy megsérülj. Itt meg a tétmeccsen meg oda kell állnod. Az edzésen meg előtte. Az ember előnél meg ugyanez, hogy egy kergetősebb, agresszívabb védekező csapat edzésen nem fog úgy neked menni a palánknál, nehogy megsérülj. Tehát ez tényleg csak két helyzetben lehet gyakorolni. Kíváncsian várom, mert a nagy VB-ken, amiken voltunk mostanában, az már az ötödik lesz, ez bármilyen hihetetlen a szaporai feljutás óta, hogy 5-5-szörre játszunk az élvonalban. Ez talán a szaporai feljutás utáni első VB-n Svájcban nem gondoltuk volna, hogy reménykedtünk benne. De nyilván ez egy fejlődési szakaszt is mutat, egyéb tényezők is vannak, a mi fejlődésünk túl egy nagyobb a merítési szám is, hiszen nagyon sok légiósunk van, tavalyi kerethez képest nem néhány, hanem 9 vagy 10 játékos is kicserélődött, kapóra jött az orosz-fehér-orosz kizárás. Tehát azért külső és belső tényezők is meghatározzák azt, hogy milyen ezen a szinten játszhatunk. Visszakanyarodva arra, hogy a nagy kerette dolgozok, akkor pont az, hogy a végére remélet, hogy összeáll, míg egy szűkebb keret lenne, akkor lehet, hogy azt a magot a sokkal jobban, vagy előbb megtalálod, és több idő van a közös gyakorlásra. Ez minden edzőnek, vagy stábnak a saját hitvallás, hogy dolgozik, hiszen mondjuk nálunk komolyabb nemzeteknél egy-két edzőmeccs is van, nem sok, közös edzés alig, mert ők tudják, hogy nekik pont a csoportkör arra jó, hogy felhozza őket a kieséses szakaszra, nekünk meg erre nincs lehetőségünk, sőt, most úgy alakult a bemaradásunk révén, hogy tulajdonképpen az első három meccsen a fordulóban eldőlhet a sorsunk, mert az utolsó négy meccsünkön Német, Svájc, Egyesült Államok, Lettország, nem nagyon van esélyünk pontot szerezni. Ezt a négy ellenfelet, megnézzük az egymás ellen utolsó meccseinket, hát a lettek, lőttek nekünk 9-et, akkor az Egyesült Államok 6-7 gól, ráadásul címvédőnként jön, és olimpiai bajnokként, az olimpiai bajnok brigádból is van játékos, Svájc 10-et kaptunk tőlük legutóbb, most a házigazda úgy készül, hogy végre megszerzi történet első aranyérmét, bármely értetlen Svájcnak 5 elbukott döntője van, abból 2 az utolsó 2 VB-ről, és most aki befogható világsztár, vagy majdnem világsztár, az ott lesz Svájcban, és ők most nagyon szeretnének egy aranyéremmel menni. A németeket hihetjük, hogy közelebb férkőztünk hozzájuk, és talán, hogyha lebecsülnek minket, akkor egy szoros meccset tudunk játszani, de 6-7 gólokat kaptunk tőlük, és a németeket soha nem vertük tét meccsen. Egyetlen egyszer nyertünk ellenük egy felkészülési meccset a második világháború alatt 1940-ben. Tehát ezek azért mindmond azt mutatja, hogy az utolsó négy meccsre már azért össze kéne jönni bizonyos pontszám. Persze itt néha felszokták tenni a kérdést, hogy elég lesz egy győzelem. Én úgy gondolom, hogy a brit válogatott nem olyan jó, hogy rajtunk kívül bárkit megszorongasson. Igaz, hogy lesz a finn-magyar, majd szombaton 16:20-kor, tehát ma délután, és addigra lejátszanak egy osztrák-brit meccset, ami mi reménykedünk benne, hogy ez a két ellenfél, ez azért lőtávolon belül van. Nekünk kell egy jó nap, mint hogy legutóbbi VB-n a kazakok elleni kiki meccsen nagyon jó napunk volt. Hamar vezetést szereztünk, utána még egyet. Kazakok nál többenek elgurult a gyógyszere. Minden a kezünkre játszott, hogy ezt a meccset nyerjük, és az vége számolásban elegendő volt. Még a Norvég ellen volt egy szanszunk, egy utolsó dobásunk az Herningben. Ott 1-0-ra kaptunk ki. Jut eszembe, az utolsó két VB meccsen nem lőttünk gólt. A dánoknak lőttünk gyorsan kettőt, tehát ilyen 173 perce nem lőttünk gólt két VB meccsen.
Na hát ez majd megszakad néhány óra múlva. Ugye játszottunk a norvégokkal is mérkőzés most a felkészülési sorozatban, akkor 2-1-re kaptunk ki, viszont szerdán zártuk ezt a bizonyos turnét Kanada ellen, megint csak játszottunk a, hát a világ legjobbjaival mondhatni így. 3-1 lett csak a mérkőzésnek a végeredménye, és ez már kialakult az első harmad után. Az mekkora dolog? Miben lehet kapaszkodni abba, hogy két harmadon keresztül nem kaptál gólt Kanada ellen? Ez mennyire a mi sikerünk, vagy inkább az, hogy ők már nem vették annyira komolyan a második és harmadik harmadat?
Nekik ez egy próbameccs volt, nyilván nem itt teszik magukat oda. Ezzel együtt minden idők egyik legjobb eredménye a kanadaiak ellen. Ez önbizalmat kell, hogy adjon, elbizakodást meg tilos, hogy adjon. Tehát hú, a Kanadát csak két góllal kapsz ki, meg az utolsó 40 percet lehozott kapott gól nélkül, azért volt ott 4-5 kapuvasuk is, és a kapura lövés az finom, tehát 8-at lőttünk kapura 60 perc alatt, ez nagyon egy számjegyű, az harmadonként kéne egy velünk azonos csapatnak lőni. Tehát mondom, ez, hogy ilyen nagy csapatok ellen jól megy, az jól megy a védekezés, az jó, mert az előző két VB-n, ahol ott játszottunk a nagyoknál, ott messze nekünk volt a legrosszabb gólkülönbségünk, pont azért, mert a nagyok megsoroztak minket. Az előző VB-n mondtam, hogy
9-10 gólokat
kaptunk. 6-8-10 volt, hogy az utolsó 10 percben kaptunk 5-öt a svájciaktól, de a dán is tudott nekünk lőni egy 8-at úgy, hogy az örök rangsorban azért ellenük nem vagyunk rosszak. Nyilván ők azért nagyon fejlődtek, otthon is játszottak, de egy 8-at azért nem kell Dániától kapni. Most Kanada mindjárt lőtt az elején egy gólt, utána nem tudom, láttak-e az összefoglalót, de egy elég potyaízű találattal gyorsan egyenlítettünk, Terbocs. Utána gyorsan kaptunk még egyet.
És az első kettőt ugye ember hátrányból kaptuk, tehát ők voltak előnyben.
Ezt mondtam, hogy ebben azért a fejlődő szakaszban azért. Ezt lehet, nyilván Kanadától kaphatsz két gólt, amikor ember előnyben van. És utána meg nagyon jól összeállt a két kapusunk is, nagyon jól védett. Nem érződött Kanadán, hogy félváról venni. Ők egyszerűen most így az átállás, az utazás, a jetlag és az ellenfél kikényszerítése révén neki ennyi elég volt. Szerintem ők is azért többre számítottak, bár volt a legutóbbi időszakban, amikor az MVM domba voltak ott, hogy csak 4-et tudtak lőni, igaz, hogy akkor mi meg egyet sem. Tehát azért ez nem rossz eredmény, de ebből azt levonni, hogy mi baromi jó védekezünk, azt még nem kell, mert teljesen más úgy, hogy az ellenfél nem annyira motivált. Egy brit csapat, vagy egy osztrák sokkal inkább a torkunknak fog ugrani.
Ugye természetesen teljesen étselkerettel jött Kanada válogatottja erre a mérkőzésre, viszont az olimpiai döntőben látott csapat szinte teljesen kicserélődött, tehát gyakorlatilag csak Celebrini az, aki most is ott lesz nagy névként a tornán, meg Crosby is csatlakozik majd, ugye. Lehet még várni, hogy Kanada tovább erősödik, ahogy az NHL-ből esnek ki majd még a playoffban kanadai játékosok?
Hát 2-3 helyet szoktak ilyenkor meghagyni, mert nyilván aki meg tudna még jönni, az meg annyira ki lesz zsigerel, vagy nem biztos, hogy nagyon, nagyon jönne. Olimpia évében vagyunk, 5 válogatottnak egyetlen nem lesz NHL-ese, de például a csehek is lemondtak arról, olyanok van, aki már játszott az NHL-be, de pillanatnyilag a cseh válogatottban nem lesz aktív NHL-es játékos.
Olimpiai évében nem számít annyira a világbajnokság?
Most annyira nem érzik ezt fontosnak. Ráadásul nagyon messze van a következő olimpia, tehát még a világranglista pontokkal már a kisebbek tudnak gazdálkodni, hogy esetleg majd a selejtező körre, ami majd 2 év múlva lesz, arra olyan pozíciót foglalnak, hogy esetleg egy selejtező tornát otthon meg tudjanak rendezni, de ilyenkor a nagyoknak persze sokkal bővebb keretük van, és az amerikai válogatottban is azért, tehát egy BC csapat is tudna nagyon jó lenni, de az NHL-es olimpiákra meg a abszolút a habot hozzák el a tortáról. A VB-re meg aki szeretne jönni, Crosbynak hiányérzete van, egyrészt a tavalyi VB se úgy sikerült, ahogy szerették volna. Az olimpia kanadai aspektusból ezüstérem, az olyan, mint
ő nálunk. Ő megsérült, ugye nem játszhatott.
Igen, meg az olyan, mint a régi magyar vízilabda válogatott, hogy az olimpián csak az aranyérem lett volna elfogadható egy Kanadától, főleg úgy, hogy a nagy rivális USA tudott kellemetlenkedni, és aztán hosszabbításban győzni. Tehát az utolsó pár tornája a kanadai válogatottnak a saját aspektusokból nem sikerült. Nem volt aranyérem. De most Crosby ennek kicsit éhes, ő is, a Pittsburgh-el sem ment úgy jól, egészségi állapota engedi, úgyhogy akkor jön. Szerdán ellenünk nem játszott, de hát nyilván ő olyan unikális játékos, meg sokoldalú, hogy bármi fölébresztve is tud egy világsztár szintet hozni, és akkor még a csoportmeccsek alatt még jobban összecsiszolódik azokkal, akiket mellé beosztanak. Szóval a nagyok ebből a szempontból nem, de nyilván aki meg komolyan veszi, attól meg ne vegyük el az érdemet. Nem, Svájc keretet megnéztem. Ha ki tudom magamba zárni azokat a sportákból a 40 év alatt magammal hozott prejudikálásokat, hogy akkor biztos, hogy az a hatos, mert akkor jó, mondjuk most orosz nincs, akkor 5. De hogy most én például Svájcra, és nem a házigazda jogán, mindenkit, aki NHL-es világsztárnáluk ott van, és eljöhetett, és ők történelmi aranyra készülnek, persze baromi nehéz lesz.
Így van. Na, hát akkor térjünk arra a mérkőzés, ami néhány óra múlva kezdetét veszi. Ugye a finnekkel kezdünk, ahogy már beszéltünk is róla. Hát azt mondtad, hogy az első 3 meccsen eldőlhet a sorsunk, hiszen az utána következőkön már nem igazán szerezhetünk pontot, de sajnos erre a meccsre is azt kell mondani, hogy itt a finnek ellen szintén csak a stabil védekezés lehet gyakorolni.
De sokkal jobb, hogy nem az első meccs dől el mondjuk a bemaradásod, kitásod, hanem szépen fel tudsz pörögni. Tehát ez egy felpörgető meccs lesz, felhozó meccs, ha úgy tetszik, ne legyen sérültünk, megilletődve ne játszunk, ugyanúgy a másnapi, tehát a vasárnapi ellenfél ugyanúgy játszik, előttünk egy picivel, 4 órával, és az sokkal kimerítőbb lehet mondjuk az osztrák-brit bármelyiküknek, mint nekünk a finn. A finnek ellen odaállhatunk, ha finnek nagyon akarnak, és már az első meccsen barom jó formában vannak, akkor keresni fogjuk a korongot, ha pedig hibázgatnak, még van porszem a gépezetben, hiszen mondom, ilyen nagy válogatott, amik a top 6-hoz tartozik, annak nem a VB nyitófordulójában kell nagyon jól mennie. Ebből a szempontból szerintem tök jó, hogy egy ilyen csarnokot meg tudod szokni, végre ott edzhetsz, játszhatsz, meccs szituáció, meccsfények, szurkolói létszám, hangulat, sokkal jobb, és akkor egy ilyen feltöltődött, lerozsdátlanított lábakkal mész majd be egy sokkal fontosabb vasárnapi meccsbe. Nem tartok, most mindegy, hogy 4-5-6 gól lesz különbség, csúnya ne legyen, ha pedig egy ilyen kanadaszerű harmadonként 1-1 gólt tudnak csak középpakolni. Egyébként például Szentpétervárnál, amikor nagyon megnyomták ellenünk a meccset, az is csak 3-0 lett. Az volt Vaj Ádámnak az így a világpiacra betöréses találkozója. Ilyenekre jó ez a meccs. Tehát lenne egy fiatalunk, aki mondjuk 2-3 pontot szerezne. Persze látod, hogy most nem lóg a bilibe a kezem, de ilyen teher, kellemes teher lehet. Ne égjünk, ne adjunk el orbitális buta helyeken korongokat, meg felesleges kiállítások. Tehát dolgozzon meg a gólért a filmvállalkozat, jobb. De szerintem nagyon jó meccsbe, VB hangulatba hoz minket ez a szombati meccs.
Azt lehet kívánni a Szaidból, hogy ennél tökéletesebb sorsolás számunkra talán nem is lehetne, hogy az első meccs, hogy meg tudjuk nézni a jeget, felkészülünk a másnapi párharcra, ami talán sorsdöntő lesz, és utána még, ha az ausztriai vasárnapi mérkőzés sem úgy sikerül, akkor még ott van a britek elleni 2 nap múlva, és akkor ott gyakorlatilag, ha idézőjelbe is tesszük, véget ér számunkra a torna, az utolsó 4 meccs, német, svájc, USA lett, az meg már csak örömjáték.
Ja, én végig mentem az összes alcsoportos meccsünkön az elmúlt napokban, egyrészt készülve a tornára hangulatba hozni magam, meg hogy nem mondjak nagyon sok lököttséget. Én úgy érzem az összes eddigiek közül, hogy ez a brit válogatott a leginkább legyőzhető bármelyik eddigi alcsoportos VB ellenfelünkkel szemben. És jó, persze most volt egy meccsük az olaszokkal kedden, ahol az utolsó percekben lőttek 4 gólt, és így nyertek 5-3-ra. Az olaszok ugye a friburgi csoportban vannak, ott voltak az olimpián, tehát elég jól tudtak készülni a VB-re NHL-esekkel megspékelt hazai olimpián. De azért csak legyőzték, és a kellő fegyelemmel, figyelemmel megyünk bele abba a meccsbe. 2 VB meccsüket már látjuk addigra, tehát gondolom a háttérstáb meg ízekre szedi a briteket. Ott egy komoly dobásunk lett, hogy bennmaradjunk, és nem szeretnék túlzott óvatosságba se esni, de vészmadárkodni sem. Nagyon nehéz lenne visszajutni, ha kiesnénk, mert 2028-as VB-t az a francia válogatott rendezi, vagy lesz a házigazdája, amely most bennragadt a divíza 1-ába, tehát a következő évben a 27-esen úgy játszik, hogy biztos feljutó. És így aztán csak egy kiadó hely lesz, és akkor még nem számolunk azzal, hogy a fehér orosz válogatott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlására lehet, hogy már a jövő évi VB-n ott lehet. Ezt majd az IHF-nek kell valahogy kisakkozni, hogy tartja meg ezt a létszámot. Illetve, hiszen a NOB most ajánlotta, hogy legalább a fehér oroszokat nem csak egyénileg semlegeszinek, hanem csapatszinten is ajánlja, hogy a nemzetközi különböző sportági szövetségek hozzák. Viszont az oroszról most még nem esett szó. Háttértárgyalások mennek, de egyre nehezebb lenne visszajutni. Most nekünk ez egy kapura jövő, tehát nincs 2 nagy válogatott itt, ráadásul a francia azért beragadt, szóval most itt jobb itt a kieséssel játszani, mint a Div 1-ába mondjuk a feljutásért.
Kitől várod egyébként a legjobb teljesítményt itt a világbajnokságon, magyar szempontból ki lehet a kulcsjátékos?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye van 2 meccs, ahol szeretném, ha egy jó kapus teljesítmény, jó védekezés mellett azért gólokat is lőnénk. Előző VB-n Hári nagyon ponterős volt. Az egész keretben 2 voltak, akik egynél több gólt tudtak lőni. Vince, Mihalik, utóbbi most be sem került.
Ez meglepetés volt, nem? Amikor ezt olvastuk.
Igen, ez nekem is meglepetés volt. De volt még olyan, hogy például a magyar bajnok B-ja nem ad játékost, a liga legjobb hátvédjének választott Szabó Bence nem került be, a liga legjobb kapusának választott Farkas Rand nem került be, akár még egy harmadikra, vagy egy bővebb keretbe. De ezt a szakmai stáb úgy ítéli meg, hogy a meglévők passzolnak a legjobban az elképzeléseikhez, és majd nyilván ők róla is majd egy, tehát a munkáról majd lesz egy bizonyítványosztás, bemaradsz, nem maradsz bent, milyen teljesítményt nyújtasz. Kitől várok? Tehát egyrészt vannak a nagyok elleni meccsek, ahol most persze nem tizet ne kapj, nyolcat se. Nálam ez a 5-6-nál van a határ. 7-nél már azért az azt mondom, persze meg kell nézni, hogy esik az a 7. De a nagyok ellen többször előfordult már az utolsó kérdvén, hogy a harmadokon belül kapura lövésig sem mentünk. Egy számjegyű kapura lövéseink voltak egész meccsen. Tehát ott a nagyok ellen védelem, kapus teljesítmény, és ha van egy-két hiba, mint tegnap a Kanada ott eladta a saját harmadán belül, meg még a kapus is szerencsétlenkedett, ilyen gólokat összetudunk hozni a nagyok ellen, na bum. És akkor lesz kettő, esetleg három meccs, én a németet ide sorolnám, mert a német, tehát most nem érzem olyan erősnek, mint az elmúlt években, már csak azért sem, mert több világsztárjuk lemondta. Most Indonéziából rakott ki az egyik játékos képeket, aki akkor kint dolgoztam a Red Bull Münchennél, akkor ő volt az egyik lövő, a Peterka, most Balin, miközben játszhatna, de ott volt az olimpián, Utah-hal volt playoff meccse, a német válogatott nem esett ki, hiszen jövőre házigazda lesz, ezt azért figyelnünk kell a csoportban, hogy a németeknek ilyen aspektusa is van. Hát ezért mondom, hogy ha végtelenül jó napunk van, nekik pekes, akkor a korábbiaknál sokkal szorosabb meccset tudunk velük játszani, de még így is pontszerzésnek egy minimális esélyvel. Az osztrák-brit meccsen pedig komplett csapatra, nekem Nemes Marci valahogy úgy bekattant, hogy ő most valahogy elsülhet a ütője. Tavalyi VB nem tudott itt lenni tanulmányi elfoglaltság miatt. Négy idős, rutinos idős, hát elnézést kérek már most tőlük, tehát Bartal is, és három esbet is, Stipsic, Sebők, Sofron, ők is vissza. Részben ezzel is magyarázható, hogy 9-10 játékosunk cserélődök ki a tavalyi kerethez képest. Tehát itt azért ezek a játékosokra is számítok, hogy a kiki meccseken megmutassák, hogy ők nélkülözhetetlenek ebben a brigádban, és úgy érzem, hogy ha jó formában vannak, akkor valóban még mindig azok, és akkor néhány fiatal, most Nemest hoztam szóba, a góllövőket, és akkor most mindenki figyel Szongotra, mert hogy újra van NHL draftlistásunk, az elmúlt időszakban Papp Kristóf volt, és Hadobár Zéti, ők is úgy játszottak már a csoportos VB-n, hogy figyelték őket, aztán sajnos nem keltek el ezen az NHL drafton, most Szongoton a világszeme, de nagyon remélem, hogy ő abszolút ki tudja zárni ezeket a dolgokat. Értem ez alatt, hogy én az apukáját nagyon ismerem, csapattársam volt, nyilván már nagy gyerek. Én úgy elvenném tőle a mobiltelefon, meg mindenféle közösségi médiához jutó eszközt, mint a SIC. Figyeljen a játékra, figyeljen a csapatra. Az, hogy neki most a legfontosabb itt a VB-n. Ahogy nézem a képeket, nagyon ki van pattintva, tehát az elmúlt évekhez képest nagyon szép izmokat is pakolt magára. Játssza, amit tud. Tehát szerintem akkor leszünk sikeresek ezen a két ciki meccsen, főleg a briteken, hogyha ezek az éhes fiatalok és a visszakerülő rutinos játékosok összhangja is meg lesz, és mondom, az meg alap, hogy hátul ne legyen hajmeresztő dolog, mert nem csak Kanada vagy az USA tud ezekből gólt szerezni, hanem a középmezőnyhöz tartozók is, vagy vagy a velünk azonos szinten. A szlovének is kihasználták Bledbe másfél héttel ezelőtt, hogy a magyar hátrányt, azzal tudtak nyerni ellenünk. Úgyhogy ott ezen a két meccsen nagyon harmonikusan kell játszani, de ez meg természetesen alap, hogy fegyelmezett vagy, meg még a következő cserére próbálsz összpontosítani. Ezek szinte szóba se kéne, hogy hozzuk egy profi sportnál.
Egy szavas választ kérek, hányszor fogják eljátszani szerinted a magyar himnuszt a válogatott meccs után, válogatott meccsek után?
Egyszer. És ugye ez azt jelenti, hogyha azt nem mindenki szakértő a mostani hallgatók közül, hogy jégkorongban csak a meccs végén van, és mégpedig csak a győztesnek a himnusz, tehát ez nem labdarúgás vagy kézilabda, hogy a meccs előtt mind a kettőt, hanem itt, ahogy te nagyon jó sugaltad, mert kérdezhetted volna, hogy hányszor nyerünk, ezt is kérdezted volna, csak a művész vénád előjött belőled.
Kedves hallgatók, hamarosan kezdődik tehát Magyarország, Finnország 16 óra 20 perckor a Nemzeti Sportrádióban bejelentkezésszerűen közvetítjük is, az elmúlt percekben pedig Spiller Istvánt és Szalai Kristófot hallották.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Ki tartja magát jó úszónak?
Nagyon jó megúszó voltam.
Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételtel te életedet?
Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
Életemben nem ültem még rohon. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
Csináltak már sok mindent az emberekre, koncertet talán még nem adtak.
Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, majd feleségem, hogy te énekeltél a fiadnak, és mondom, hát ez nem lehet.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Lerövidítették a Tour de Hongrie negyedik szakaszának útvonalát. Zavartalan marad az üzemanyagellátás. Marad a borongós, esős idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Ma eldől, hogy a Győr vagy a Ferencváros lesz a bajnok a labdarúgó NB1-ben. A záróforduló tegnapi eredményei Puskás Akadémia MTK 2-2 és Nyíregyháza Kazincbarcika szintén 2-2. A Puskás Akadémia a 6., a Nyíregyháza a 9., az MTK a még éppen bennmaradást érő 10., még a Kazincbarcika a kieső 12. helyen zárt a tabellán. Ma további 4 mérkőzést rendeznek, 17 óra 15 perctől. A listavezető Győr megnyeri a bajnokságot, ha legalább ugyanannyi pontot szerez Kisvárdán, mint a címvédő Ferencváros hazai pályán az Alaegerszeg ellen. A Kazincbarcika mellett biztos kieső Diósgyőr a Paksot, a Debrecen pedig az Újpestet fogadja. A Kisvárda Eto találkozót az M4 Sport, a Ferencváros Zete meccset az M4 Sport Plus közvetíti élőben, míg a maradék két összecsapást az m4sport.hu oldalon követhetik, a Nemzeti Sportrádió pedig körkapcsolással számol be a mai NB1-es mérkőzésekről. Szoboszlai Dominik 2 gólpasszt adott Van Dijknak, de a Liverpool 4-2-re kikapott az Aston Villa otthonában, az angol labdarúgó bajnokságban. A Liverpool ezzel 5. a tabellán. A Kis Ágnes és Nagy Bianca kenupáros 500 méteren győzött, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak négyesünk, ezüstérmet szerzett a brandenburgi kajakkenu világkupa versenyen tegnap. Egy órával később rajtól és 45 kilométerrel rövidebb lesz a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny mai királyetapja. Az útvonalból kikerül a Villány, Siklós, Harkányhurok, a mezőny Villányból egyből Pécs felé fordul majd. A hegyi körpálya továbbra is változatlan marad. A versenytáv az eredeti 188 kilométer helyett 143 kilométerre rövidül. A befutó várható időpontja nem módosul. Tegnap a belga Tim Merlier nyerte a szakaszt, ezzel át is vette a vezetést az összetettben. A legjobb magyarnak járó fehér trikót a 39. helyen álló Walter Attila viselheti ma. Mocsári Bence győzött kategóriájában a paratriatlonosok világbajnoki sorozatának Yokohamai állomásán. Az épek versenyében a férfiaknál az egyetlen magyar induló, Dévai Zsombor a 23. helyen végzett Japánban.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter erről szóló rendelete már megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védettáron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a holnap lejáró tűzszünetet, jelentette be az amerikai külügyminisztérium szóvivője közösségi oldalán. Közölte azt is, hogy Izrael és Libanon képviselői várhatóan június elején tartják a következő tárgyalási fordulót az Egyesült Államok közvetítésével. Kétnapos látogatásra Kínába utazik kedden az orosz államfő. Vladimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd Xi Jinping kínai elnökkel. Az orosz államfő a tervek szerint több kétoldalú kormányközi dokumentumot is aláír, és Li Qiang miniszterelnökkel is egyeztet majd. Hepatitis A járvány alakult ki Hajdúhatházon. Az önkormányzat tájékoztatása szerint csaknem 20 fertőzött és több száz kontakt személy érintett. A vírus szennyezett vízzel, étellel vagy széklettel terjed. A járási hivatal megtette a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére. Az érintettek és közvetlen családtagjaik oltást is kapnak.
Közlekedés.
Dolgoznak az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, a Concó pihenőhely közelében. A 86-os és a 94-es kilométer között csak az átterelt sáv járható. Ma délután a Tour de Hongrie 4. szakaszának útvonalán rendőri irányítás mellett engedik el a forgalmat. A 6-os főút pécsi szakaszán a délutáni órákban jelentősebb torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. Napközben 11-24 fok között alakul a hőmérséklet, a Tiszántúlon lesz a legmelegebb. Késő este 10-16 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A szüneted, ha nem leled, s az életed szürkén éled. Csak higgy nekem, ha téged is bánt, én is pont így éltem. Mész, a súly leránt, de lép tovább, soha nem kell félned már. Ez az út, s ez a világ, amit álmodtál. Lásd a csodát!
át, nézd milyen gyönyörű.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport délelőtt. Maradunk a jégkorong világában. Szilasi Zoltán, a magyar jégkorong válogatott másodedzője beszél a helyszínről, Zürichből, méghozzá Virányi Zsoltnak.
Az épületnek a sajátosság, hogy az edzőpálya, a centerpálya felett van a tengerszint viszonyított állapotot tekintve. Valóban egy impozáns létesítmény, de hála Istennek, ugye, hogy most már...
Most kell gyalogolni, mint tavaly Herningben.
Igen, de lefele kell majd menjünk a öltözőbe, de nem probléma. Csak azt akartam mondani, hogy egy csodálatos létesítmény egyébként, de azt gondolom, hogy ugye már nem ámulunk el ezeken a létesítményeken, mert otthon is vannak szép létesítmények. Illetőleg most a zsinórban második átcsoportos évben vagyunk, és azért ugye ez meghozta azt, hogy az ellenfeleinknek az otthonaiba is, ahova járunk tornákra, ott a mi MVM dómunk, vagy akár a Fehérvári Met Aréna, tehát hál' Istennek komoly létesítményekre vagyunk, de hát
nyilván... Nem olyan, mint a 2009-es, bocsolja, hogy szabadba vágtam, tehát 2009-ben valóban azért 70 év szünet után egy másik generáció, amelyik még egy nyitott pályákon kezdett el jégkorongozni, annak a másik zürichi csarnok, a Kolping Aréna Klótenben az egy másik volt, az innen egy kicsit odébb van.
Igen.
Hát ugye az intenzitás az különben, ha már mondtad, beszéljünk egy kicsit a szakmáról, hogy ezen az alcsoportos VB-n is az lehet az egyik döntő, mi lehet még a bemaradás szempontjából?
Hát egyértelmű, ugye a játékhelyzetek változására a reakcióidő, tehát ugye topjátékosok ellen, a világ topjátékosaiból van itt rengeteg, és elképesztő, ahogy ők reagálnak a korongvesztés után, a védekezés irányába, a korong szerzés után a támadás irányába szerez a hátvéd egy korongot, és rögtön három csatát, mint a rakétával lőtték volna ki, indulnak a kapunk felé, és nyilván ebben szeretnénk mi is jobbak lenni, mind a védekezés irányába, hogy ezt jól olvassuk, és egyszerre a lábunk reagáljon, illetve ugyanezt a mi korong szerzésünk után muszáj lesz nagyon hamar megindulni az ellenfél kap előtt, mert ez a reakciós sebesség, ez ugye átlagban valószínűleg nagyobb az ellenfeleinknél, tehát ebbe kell a legjobban fejlődni. Mindig ugye a négy játékhelyzet, ugye ezt mindig kihangsúlyozzuk, hogy négy játékhelyzet van tulajdonképpen, ugye támadsz, koronggal támadsz, és korong nélkül, mert ugye egy embernél van a korong, négynél a korong nélkül, és ugyanez a védekezés, hogy egy emberünk védekezik a korongos ellen, de a másik négy korong nélküliek ellen védekezik korong nélkül, tehát ez a négy játékhelyzetnek a cserélődése, ez folyamatosan nagy sebességen történik, és szerintem az intenzitás az itt fog legfőképpen kijönni, hogy milyen intenzíven kezeljük ezt a helyzetet. Ugye a olvasás és, ahogy mondtam, a lábreakció együtt és a sebességet rögtön azonnal mozgósítani, bármelyik játékhelyzet következik. Ebből az ellenfeleik mocskos erősek, hogy ehhez kell nekünk följönni, ezért jó, hogy magas szinten tudunk játszani, most már huzamosabb ideig, és ezért lenne nagyon jó, hogyha bent tudnánk maradni, mert ez a fejlődés.
Az esély megvan, továbbra is ugye Oroszország és Fehér Oroszország nincs a világ 16 legjobb csapata között, ezt ki kell használni, más ország is, mint a szlovének, ugyanúgy megpróbálják és csinálják. Mit tanulhattunk az előző tavalyi világbajnokságból, ugye 15-en nagyjából ugyan csak itt vannak ezen a világbajnokságon is, miközben például Csollák Márkó a kapuban ugye a harmadik számú kapus Hegedűs Levente, és még segíts, hogy ki a harmadik.
Aki,
így van, Ravas, hát akinek az első VB-je mind a
igen,
háromnak.
Igen, ugye első VB rögtön egy átcsoportos VB, ez szerintem óriási élmény lehet nekik is. És ugye vannak olyan játékosaink, aki ugye Sárpád Kiotomi, aki tavaly láz miatt lett az utolsó pillanatban otthon hagyva, ő ugye divízió egyjával volt többször, de ugye ánőse volt. Tehát ez nagyon jó dolog, hogy ugye két VB alatt nem 22 ember plusz 2 vagy 25 ember, mert ugye 22 plusz 3-mal tudsz jönni a Elite VB-re, hogy nem mi ugyanazok a fickók jöttek, hanem ilyen olyan okok miatt sérülés és egyéb okok miatt cserélődöttek. Több ember tudja magát megméretetni a magyar mezőnyből ezen a szinten, ez föltétlen nagyszerű dolog. Visszatérve ugye az oroszokra, meg a fehér oroszokra, nyilván érdekes kérdés lesz, hogy mondjuk adja a jó Isten, hogy bennmaradjunk, és akkor mondjuk jövőre visszahozzák őket. Nem gondolom, hogy akkor most négyes neki, mert ők visszajönnek. Biztos vagyok benne, hogy valamilyen más döntés tud születni az asztaloknál, az zöld asztaloknál, az irodákban, de nyilván nekünk ebben nem kell foglalkozni, mert való igaz, hogy kihasználtuk azt a lehetőséget, amit az ukrán háború hozott Ljubljanába, és mi jutottunk föl, és ugye kizártak kettőt, mert ugye előtte kivették már a franciát és az osztrákot annó, de azóta ugye Bolzánóba visszajutottunk, és ugye saját magunk harcoltuk ki, hogy bennmaradtunk.
És a franciák meg most a divízió egy parából nem jutottak vissza az A csoportba.
Így van, hát ez a sajátja, és ugye még lejjebb is nézhetsz, mert a román nem jutott vissza a divízió 1B-ből, tehát az észt is egy jó csapat, úgyhogy a legjobb játékosa még a Galóvilivel viaszkodott a döntőbe a Róba, ő nem volt ott Kínába. Tehát azért látni kell, hogy oké, itt vagyunk, de az ukránt mi nem vertük meg 4 éve, az ugrán följutott, egy nagyon komoly csapat, és borzasztó nehéz a divízió egyáltalán. Tehát azokból a csapatokból van még ott 5, akivel te a bent marad, akinek a szintjén te a bent maradásért küzdesz mondjuk az angolal vagy az olasszal. És ilyen csapatból van még 5 lenne a divízió egyába, tehát ha kiesel, semmi nem garantálja, hogy te visszajutsz, sőt, ugye körbeverések esetén akár bajba is kerülhetsz lent. Tehát nagyon sűrű a A csoport vége és a divízió egye, az körülbelül egy szint, és nagyon-nagyon sűrű ez a mezőny, tehát ezért is nagyon, lenne, nagyon fontos lenne, hogy maradjunk, hogy a fejlődésünk az garantált legyen, meg hát miért nem merjünk nagyobbat álmodni, tehát rögtön azért a második, harmadik meccs papíron olyan ellenfelekkel találkozunk, akik a verhető kategóriában is tartozhatnak, nyilván tehát nem a Finnország, vagy nem az USA kategóriája, az osztrák, meg az angol, de azért az osztrákot azt el kell mondani, hogy tavaly 8-ba volt. Tehát ez komoly játékerőt képviselnek az osztrákok, még akkor is, hogyha az NHL-eseik nincsenek itt. Tehát nekünk az a dolgunk, hogy a meccsből is a lehető legtöbbet nyerjük ki fejlődés tekintetében. Nyilván az ember sportoló is mindenki ellen nyerni kell, de valószínű, hogy nekünk nem a finnek ellen kell kiharcolni a bennmaradást. Úgyhogy minden meccset használni kell a maga módján, és amikor eljön az az idő és az a lehetőség, hogy nekünk ahol tényleg kreálni kell, ott tudjunk is kreálni.
Összeálltak teljesen a sorok, vagy a speciális egységek is nyilván már meg kell, hogy legyenek, illetve hol van Galló Vilmos, aki ezüstérmes lett a finn bajnokság.
Vili érkezik, ugye korábban nem tudott jönni, mert ugye tegnap előtt a jól számolom még játszott.
A szerda este még a 7. meccset játszott.
Így van, és ma péntek lévén ugye ez volt a legkorábbi dátum, ahogy ide tud érkezni, ez így is lesz, és ugye vele kiegészülünk, nyilván...
Vas Jankó csinált ilyet 2009-ben, Vas János, ha jól emlékszem, Ajovából a szapurjai VB-re bejött.
Azt hiszem késve érkezett.
Így van, késve talán, érkezett.
A Vili most a mi első meccsünk előtt megérkezik, tehát...
Kérdés, hogy játszani fog a finnek ellen, vagy ez sem biztos?
Ezt megbeszél, megnézzük, milyen állapotban, mert azért elég csapágy közeli állapotba tekerték ki őket a 7 meccsen a Finn Ligába, tehát nyilván nekünk ebben is egy jó döntést kell hozni vele közösen, és még egyszer mondom, ugye a legfontosabb az, hogy az osztrák meg az angolra jött olyan fizikai állapotba hozni, regenerálni, rehabilitálni a hosszú döntő után, hogy a legoptimálisabb teljesítményt tudja nyújtani.
Az elmúlt percekben Virányi Zsoltot lehetett hallani, aki a magyar férfi jégkorong válogatott másodedzőjével Szilasi Zoltánnal beszélgetett. És továbbra is jégkorong, Sofron István, a magyar férfi jégkorong válogatott játékosa beszélget Virányi Zsolttal.
2016 és 2023 után ismét egy alcsoportos VB-n, hogy érzed most már itt azért viszonylag kezdhetitek megunni egymást, és hát azért te itt 38 éveddel, akárhogy is nézzük, egy rangidős játékos is vagy.
Köszi, hogy azt mondtad, hogy rangidős, nem az, hogy öreg. Nagyon jó érzés itt lenni. Tehát minden egyes világbajnokságon együtt lenni a srácokkal, képviselni az országunkat, és igazából a jégkorong csúcsán lenni, a legjobb felnőtt férfi csapatban szerepelni, és az egész országot képviselni, határon, innen határon túl, ez mindig hatalmas büszkeség nekünk, úgyhogy mindig jó érzés itt lenni, és igen, egy 5 hetes felkészülés van mögöttünk, de ettől függetlenül most jön a legjobb része, a habatortán, amikor végre kezdődik a világbajnokság és a kemény munkának megérik a gyümölcse, és végre tétmeccsen játszhatunk. Nagyon vártuk, minden átcsoportos világbajnokság számunkra egy külön élmény. Szerencsére most már egyre többször megadatik a magyar válogatott életében, hogy ilyen rangos világbajnokságon méretethetjük meg magunkat, és azt gondolom, hogy készen állunk, de nagyon jó itt lenni, és még nem mondjuk egymást egyelőre.
Milyen ez a csapat? 25 játékosból, ugye a keretből többen vannak, akik először vannak egyáltalán világbajnokságon, és 15-en viszont ott voltak már tavaly is, amikor benn maradt a csapat. Érzel-e egy kicsit olyat, hogy valakit bíztatni kell, vagy ez azért, hogy is mondjam, csak már nem ez a korosztály, és már más, tehát sokkal rutinosabb még a fiatalabb csapat is, ha mondjuk egy Szongor Domára gondolunk, aki 2024 augusztusában elképesztő fiatalon, hát nem mintha most idős lenne, szóval gólt lőtt azt hiszem az ukránok elleni felkészülési meccsen például.
Igen, szerencsére folyamatosan épülnek be a fiatalok a válogatottba, és egy jó...
Az NHL felé ugye kopogtat, tehát már meglátjuk, hogy mi lesz a drafton.
Így van, Domán egy fantasztikus képességű fiatal srác, és nagyon nagy jövő áll előtte, beleteszi a kemény munkát, minden adottsága megvan hozzá, hogy akár ő legyen az első NHL-es, nagyon szurkolunk neki, hiszen azt gondolom, hogy nagyon régóta megérdemelni már a magyar hokéj, nekünk is legyen egy NHL-esünk, és egy kicsit még népszerűbb legyen, és még több fiatal kezden el jégkorongozni, és megmutassa az utat, hogy igenis elérhető benne, ez megvan, én azt gondolom, hogy neki sikerülhet. Egy jó elegyet alkot ez a válogatott, egyre több fiatal épül be, és tényleg az, hogy ők már az elmúlt években többször is A-csoportot tudnak játszani. Ha jól számolom, 4-ből 3 évben A-csoportot játszunk, volt egy feljutás.
Tehát 23, 25, 26.
Így van, és a bolzánói feljutás, ami az is egy siker, azt gondolom, hogy ezek mind olyan színvonalú világbajnokságok, ahol hozzá lehet szokni egy picit ehhez a szinthez, de mindig azt gondolom, hogy még mindig azért ez különleges élmény, még számomra is, hiszen itt megmérettetheted magad a világ legjobbjai ellen, olyan világsztárok jönnek, akik akár a példaképeid voltak, és velük tétmeccsen mérettetheted meg magad.
És neked ugye ez először ott nagyon fiatalon nem jött össze, mert 2008-ban Szapporról is lemaradtál, akkor tényleg az utolsó utáni pillanatban az utolsó kimaradó voltál, majd egy év múlva a Zürichi, szintén Zürichi VB-n is, azt hiszem ott meg Fodor volt, aki szintén lemaradt még.
Igen. Igen, az első két világbajnokságról lemaradtam, utolsó emberként estem ki a legutolsó szűkítésen. Az nagyon fájdalmas volt, főleg úgy, hogy egy Szaporról, egy feljutásról, ami akkor álomszerű volt, és egy átcsoport.
Nem gondoltad, hogy majd 2026-ban erről beszélgetünk 17-18 évvel később?
Nem.
Úgyhogy játékosabb vagy a válogatottnak?
Én bíztam benne, és mindig erről álmodtam, és tudtam, hogy képes vagyok rá. Azért az nagy csalódás volt, hogy kétszer lemaradok egy utolsó emberként, és nem is éreztem akkor fairnek, hiszen pár olyan játékost is elvittek, aki azt gondolom, hogy akinek jobbnak éreztem magam, de viszont ez inkább tolt előre, és meg akartam mutatni, hogy igenis én nekem itt a helyem, és én is el tudom ezt érni. Úgyhogy ezért is nagy öröm számomra így az elmúlt évekkel visszatekintve, hogy mi Krakkóba föl tudtunk jutni, meccset tudtunk nyerni az A-csoportban, a Szentpéterváron, és azóta is már volt két feljutás, és meccseket nyertünk folyamatosan, szóval...
Szóval a Róba hangja, azoknak mondom, akik nem ismerik, a jégfelújtógépnek van ilyen hangja, és elben mellettünk.
Szóval ez motivált, és ez nyomott előre, ebből merítettem erőt, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt utána később sikerült elérnünk. De igen, az nehéz kezdet volt.
Most a világbajnokságon ugye itt meg nagyon erős szintén a kezdet, hiszen a finnek elleni nyitó meccs után Ausztria vasárnap, kedden pedig a britek ellen, tulajdonképpen itt az első három meccs alapján, ráadásul van szombaton egy osztrák-brit is, hát nagyon sok minden eldőlhet a bemaradás szempontjából. Hát most matekozni nem kell, de hogy lehet ismét bemaradni, ami történelmi lenne, hogy akkor már harmadszor mehetnénk neki egy A-csoportos VB-nek, de hát most még csak a másodikat fogjátok elkezdeni.
Mindenképp azért jöttünk, hogy újra történelmet írjunk, hogy bennmaradjunk az A-csoportban. Először sikerüljön egymás után kétszer bennmaradni, és ez az első három mérkőzésen nagy valószínűséggel is fog dőlni, hiszen nekünk a briteket és az angolokat, hogy legalább valamelyiket meg kell... Bocsánat, az osztrákokat és a briteket mindenképpen meg kell verni. Ezen a három meccsen el fog dőlni, hiszen az utána lévő mérkőzéseken azért már nagyon erős színvonalú Svájc, Amerika, aki ellen persze azért kevés esélyünk van pontokat szerezni, de én azt gondolom, hogy a britek és az osztrákok ellen 50-50 százalék esélyünk van, hogy fog alakulni. Mi nagyon bízunk magunkba, beletettük a munkát, és én azt gondolom, hogy az elmúlt években már többször beüzenítettük, hogy ezeket a válogatottakat igenis meg tudjuk verni, meg tudjuk szorítani, pontokat tudunk ellenük szerezni, úgyhogy ilyen önbizalommal kell nekivágni ennek a három meccsnek.
Május 24-én lesz egy öregfiúk focitorna, ahol megelevenítik a régi kettős rangadókat, méghozzá Balatonszemesen. Pozderka Ivettel beszélgettem a focitornával kapcsolatban. Beszélgetőtársam a Balatonszemesi Önkormányzat sajtóreferense Pozderka Ivett lesz, hiszen pünkösd vasárnap Balatonszemesen All-Star focigálát rendeznek. Hát nem első alkalommal, ugye Ivett? Hogy néz ki ez a rendezvény?
Így van, ennek már nagyon nagy hagyománya van Balatonszemesen, hiszen ott nagyon pörgős a futballélet. Tavaly a Ferencvárossal már megszerveztünk egy hasonló találkozót az Albert kiállítás kapcsán, amikor a Balaton Szemesi Öregfiúk a Parlament Öregfiúk csapatával állt össze, és megküzdöttek a Fradi Öregfiúk csapatával. Ezt visszük most tovább május 24-én, vasárnap 10 órától Balaton Szemesen. Azért lesz nagyon különleges ez a találkozó, mert soha olyan még nem volt itthon, hogy a négy legnagyobb fővárosi klubcsapatnak a legendái, tehát a Fradi, Újpest, Honvéd, Vasas, Öregfiúi játszanak együtt méghozzá nagypályán, és vissza fogjuk hozni a kettős rangadóknak a hangulatát. Tehát aki jártként a 70-es, 80-as években a Népstadionban, az emlékszik rá, hogy ott milyen fergeteges hangulat volt, micsoda pezsgő mérkőzések, ezt hozzuk vissza Balatonszemesre május 24-én.
Kilátogató szempontból mit vártok? Mi volt tavaly? Idén ebből a szempontból mit lehet várni? Milyen nézettségre számítotok?
Közel 1000 látogató volt kint tavaly, tehát nagyon nagy az érdeklődés az ilyen típusú találkozók, gála mérkőzések kapcsán. Ennek a sokszorosát várjuk most Balatonszemesre pünkös vasárnap. Azért is ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el, mert tényleg olyan legendákkal lehet, sztárokkal, egykori hatalmas nagy futballlegendákkal találkozni, akiket annó mondjuk csak a lelátóról láttunk, vagy a képernyő előtt ülve szurkolhattunk nekik. Itt viszont test közelben találkozhatunk velük, lehet velük beszélgetni, felidézni a régi emlékeket, anekdotázni, dedikálásra lesz lehetőség, és a Ferencváros olyan fantasztikus kísérő programokat is hoz magával, amit a nagy közönség is kipróbálhat. Ilyen lesz a sétafoci, az aktív szurkolói program, bárki beállhat, kipróbálhatja, és átélheti a sportolásnak az élményét a legkisebbektől a legnagyobbakig.
Hogyha neveket esetleg nem is mondhatsz, meglepetés vendége, meglepetéssel készültök-e a kilátogatóknak?
Így van, lesznek nagyon nagy sztárok, legendák, azért párat tudok most is mondani. Keller József, Telek András, Muha József, Bánki József, Ifjabb Nyilasi Tibor, Kis László, Néző Géza, Hamar István, Lezák Zoltán, tehát bőven lesznek mind a négy fővárosi klub csapatból legendák ezen a tornán.
Az elmúlt percekben Pozderka Ivettel beszélgettem a Balatonszemesi foci tornával kapcsolatban. Május 24-én pünkös vasárnap esedékes labdarúgó tornáról beszélgettünk.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrincz Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajakkégyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább. Ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyeksz el, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornái.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, ezért továbbra is a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sport délelőtt. Szegő Tibor vendége pedig a frissen megválasztott dzsúdósok elnöke, Tóth Krisztián volt.
A stúdióban Tóth Krisztián, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnöke. Elnök úr, köszöntelek.
Szia, köszönöm szépen a meghívást.
Motorral jöttél?
Nem, autóval.
Lesznek azért bizonyos szokások, amin majd változtatnod kell. Most is látom, hogy fehér ing, zakó, egy picit konszolidáltabb külső. Lassan kezded megszokni ezeket a hát ilyen konvencionális dolgokat?
Hát nagyon lassan, tehát azért ez nehéz lesz, hogy a judógi után. Én ugye nagyon szerettem folyamatosan melegítőben járkálni, nem vagyok egy konfekció méret a magam 174 centivel és bő 100 kilójával, tehát nyilván azok a ruhadarabok sokkal komfortosabbak voltak a viselés szempontjából. Hát most meg kell találnom azt az utat, hogy a titulusnak megfelelően öltözködjek, és egyben jól is érezzem magam benne.
A mai napon túlestél már talán nem is az első olyan típusú találkozón a Judo Szövetség munkatársaival, amiből nyilván számtalan lesz még. Nagyjából azt tapasztalod, amire számítottál a pályázatod megírásakor?
Igen, hát hogy azért olyan mélységekben még nem mentünk bele, ahol esetleg problémák, gondok vagy ellenérvek lennének. Jelen állapotunk szerint egy nagyon jó szakmai és gazdasági megbeszélésen vagyunk túl. Nem sokára össze fogom hívni az első elnökségi ülésünket is, ahol megvitatjuk azt, hogy milyen szakmai program keretein belül fogunk tovább menni, milyen gazdasági hátteret szeretnénk majd az alá támasztani, vagy azzal a kéz a kézben, hogy pontosabban fogalmazzak, a lehető legoptimálisabban tudjuk képviselni a judót, úgyhogy step by step alapon lépésről lépésre haladunk előre.
Mondok három számot, 70-20-8. Ez volt a szavazati arány. Nem lepett meg, mert amikor egy héttel a választás előtt beszéltünk, akkor azt kérdeztem tőled, hogy nem vagy-e túl fiatal ehhez a pozícióhoz, és azt mondtad, hogy mindig valamiből van egy első. Tehát az ember nyilván hamar beletanul, de hogy ekkora magabiztossággal nyerd el a Judo Szövetség elnöki pozícióját, arra számítottál?
Abszolút nem. Ez nem csak az én érdemem, hozzá kell tenni. Az elmúlt időszakban egy nagyon komoly kampányon voltam túl. Sok kételj volt a fejembe, nyilván éve, hogy 32 évesen pont, ahogy előbb is említetted, túl fiatal vagyok-e a szakszövetség vezetéséhez, vagy sem. Ezt majd az idő eldönti. Én azt gondolom, hogy a szakmai hozzáállásom és tudásom az ilyen értelemben megkérdőjelezhetetlen. Folyamatosan a tatami közelében ügyködtem az elmúlt 25 évben, tehát ez azt gondolom, hogy magába fogja azt hordozni, hogy a szakmai szempontoknak meg fogok felelni. Az összes többi pedig egy tanulási folyamat lesz. Diplomácia, beszélgetések, olyan kommunikáció, amit egy ilyen helyzetben az embertől megkövetelnek. Ez mind egy olyan folyamatnak az első része, amit a későbbiekben meg kell majd tanulnom, és helyesen kell majd használnom. A 70 20 és 8-as szavazathoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy első körben én nagyon örülök annak, hogy 4 jelölt is volt az elnöki pozícióra. Dr. Surányi Péter a javamra visszalépett a szavazás előtt, ezt így utólag is szeretném neki megköszönni. Nagyon-nagyon kellemes és jó helyzetbe kerültem azzal, hogy az ő bizalmát is kiérdemeltem, hogy a javamra vagy a nevemre visszalép. Illetve a másik két jelölt vonatkoztatásában, ugye Balogh Levente és Izmadi az Zoltán vonatkoztatásában azt tükrözte a társadalom, hogy igenis van igény arra, hogy megmérettessük magunkat. Sok jó szakember képviseltette magát a jelölésen, és ebből én kerültem ki győztesen. Amit ebből szerintem konzekvenciaképpen le lehet vonni, az, hogy egy egység alakult a sporttársadalomban, és azok a fajta klikkesedések, vagy részrehajlások, vagy csoportos, hogy mondjam, helyezkedések, amik az elmúlt időszakban a dzsúdó társadalmát tükrözték, vagy képviselték, azok remélem, hogy egy kicsit most háttérbe szorulnak, és közös erővel mindannyian azon fogunk dolgozni, hogy a sportágat előre és magasba vigyük.
Tóth Krisztián megválasztása a dzsúdó szövetség élére illeszkedik egy folyamatba, amelyről telefonon már beszéltünk, ugye a kézilabda szövetség elnöke, a korábbi játékos I. és Ferenc. A kosarasoknál ugyancsak Báder Márton az elnök, az ökölvívóknál Kovács Kokó István, az öttusázóknál Balogh Gábor világbajnok, súlyemelés Nagy Péter számtalanszor nyert országos bajnoki címet olimpikon, az úszóknál Vladár Sándor, a vízilabdázóknál Madaras Norbert. Úgy érzed, hogy ez a tendencia akár folytatódhat is, tehát hogy előtérbe kerülhetnek a szövetségek élén azok a sportolók, akik sikeresek voltak a pályafutásuk során?
Igen, azt gondolom, hogy ez folytatódhat. Hozzá kell azt tennem most egy picit magunk ellen érvelve, ugye egy elnöki titulus vagy pozíció nem csak azt foglalja magába, hogy valaki jó sportoló volt. Ez összességében egy olyan menedzseri helyzet is, vagy pozíció is, amit tisztességgel is jól kell tudni képviselni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog. Nem vagyok abban biztos, hogy ezt egy olimpiai éremmel, vagy egy világbajnoki címmel, vagy egy magyar bajnoki címmel most teljesen mindegy kiérdemeljük. Én azt feltételezem, hogy a szaktudást és a kommunikációt, a diplomáciát, a sportdiplomáciát olyan jelleggel kell képviselni egy szakvezetőnek, hogy mindegyikben legalább a minimumot tudja teljesíteni, mert nem biztos, hogy azért, mert valaki jó sportoló volt, jó sportvezető is lesz. Egy hasonlattal élve, azért, mert valaki egy nagyon jó futó, az nem biztos, hogy az egész atlétika pályát tudja képviselni.
Amikor annak idején beszélgettünk egy héttel a választás előtt, akkor azt mondtad, hogy nem szeretnél ilyen futó tűzként berobbanni a szövetségbe, és szeretnéd megtartani azokat a jó szakembereket, akik még Dr. Tóth László elnöksége alatt működtek. Elképzelhetőnek tartod, hogy ez is közrejátszott abban, hogy ilyen magabiztossággal nyerted a pályázók előtt az elnöki posztot?
Nem tudom, hogy minek köszönhető a 70 szavazat, vagy hogy mi az, ami kiemeli a 70 szavazatomat a többivel szembe. Ez szerintem egy teljesen racionális és logikus lépés volt a részemről, ugyanis amik jók és jól bevált dolgok, és régóta dolgoznak ott jó szakemberek, azon miért változtatnék? Tehát azért, mert mondjuk nekem lenne egy barátom vagy ismerősöm erre a pozícióra, nem fogom odahozni azzal szembe, aki már több éve ott jól képviseli a dzsúdó szövetséget. Ez szerintem egy tök valid és egy vállalható dolog. Azokkal szemben lesz majd kérdésem, akiknek a munkáját nem olyan szinten, vagy olyan mennyiségben látom, mint amit szerintem az megkövetel.
Ha már Tóth László elnök úr szóba került, egyszer azt mondtad egy nyilatkozatodban, hogy tulajdonképpen az egész választáson való indulásod köthető az ő személyéhez, hiszen, ha jól tudom, egy Grand Prix kapcsán beszélgeztetek valahol erről?
Egy Európa kupa volt, de így van. A regnáló elnök úr hivatott magához, fogalmazhatunk így is, és beszéltünk arról, hogy ő látja bennem a potenciált arra, hogy az utódja legyek. Nyilván itt több napi gondolkodás, hozzám közel álló jó szakemberekkel való kommunikáció után úgy döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. És hát az eredményét most vasárnap éreztük meg a dzsúdó társadalmon belül. Nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyok amúgy visszatérve Dr. Tóth Lászlóra és Márius Vizere is, mert nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják, de az IGF-nek, tehát az International Judo Federation-nek az elnöke is Magyarországon van, és a székhelye is Magyarországon van. Az EJU-nak, az Európai Judo Szövetségnek a székhelye és elnöke is Magyarországon van, és mind a kettő személyben közös az, hogy vannak magyar vonatkoztatások, és az, hogy én, mint hazai szövetség képviselője, mint a kontinens szövetség képviselője, és mint a világszövetség képviselője, ennyire közel állunk egymáshoz lokális értelemben is. Ez szerintem egy olyan pozíció és egy olyan helyzet, amivel tudni kell élni.
Tóth László nagyon hosszú ideig, talán a leghosszabb ideig töltötte be a Judo Szövetség elnöki posztját, a 90-es évek végén választották meg. Mennyire nehéz átvenni egy ilyen örökséget?
Ezt még pontosan nem tudom. Ez majd az elkövetkező időszakban fog kiderülni. Nyilván vannak elképzeléseim, rövid, közép és hosszú távú céljaim, amihez majd ki kell taposnunk egy bizonyos utat. Szerencsés helyzetben vagyok, még egyszer mondom és ismételem magam abban a helyzetben, vagy abban az ügyben, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik már évek óta benne vannak ebben a körforgásban, és hogyha ezt a fiatalos, motivált ambíciókkal teli lendületet tudom ötvözni a tapasztalattal és a szakértelemmel, csapatszinten értelemszerűen, akkor ebből egy nagyon-nagyon jó dolog is jöhet.
Mondtad, hogy sokat kellett gondolkodnod, és emberekkel beszélned arról, hogy indulj-e. Ez a gondolkodás, ez más irányban is elindulhatott korábban, ez pedig a pályafutásod befejezése, mint versenyzői pályafutásod befejezése kapcsán is felmerült. Ez most azt jelenti, hogy tulajdonképpen már magyar színekben, vagy klubszínekben nem látunk téged a tatamin.
Igen. Őszintén szóval örülök a kinevezésemnek a vasárnap vonatkoztatásában, mert ez azt garantálta, hogy nem kell már azon gondolkodnom a későbbiekben, hogy visszatérek-e a tatamira, vagy sem. Ez egy nagyon régóta húzódó gondolatmenet bennem, hogy megpróbáljak még egy olimpiai ciklust, visszaálljak versenyezni. Éreztem magamban az erőt, hogy hú, még azért meg lehetne próbálni, 32 vagyok, 28-ra, 34 leszek, még szűkösen beleférne egy kvalifikációs időszak, de mindig volt valamilyen gát, vagy mentális, vagy fizikai, vagy a kettőnek az összessége. Úgyhogy ez most egy ilyen értelemben egy remek lehetőség arra, hogy őszintén nyugodt szívvel ki tudjam azt mondani, hogy a nagyon-nagyon hosszú és sikeresnek gondolt karrieremet le tudom zárni, és ezzel egyetemben, vagy ezzel összhangban a sportot tudom képviseltetni, ugyanúgy, ahogy eddig, csak most nem eredmények hozatában szeretném tükrözni azt, hogy milyen motivációm és hozzáállásom van a judóhoz, hanem olyan jellegű eredményeket szeretnék elérni a sporttársaimmal, mert ugye a jelenlegi versenyzők még sporttársaim voltak, illetve az aktuális vezetőséggel, ami azt fogja mutatni, hogy a cselgásban van potenciál, és hosszú évekre előbbre menőleg fogjuk tudni biztosítani azt a fajta eredménysorozatot, ami kell a közösségünknek.
Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség újonnan megválasztott elnökével beszélgetünk, és van egy ember az életedben, akivel lehet, hogy többet töltöttél, mint a családtagjaiddal, ő pedig Páncél Gábor, aki talán 2000-től kezdve folyamatosan fogta a kezedet, akár világversenyen, akár olimpián, akár a nehéz időszakokban is. Amikor előálltál nála azzal, hogy te, Gábor, lehet, hogy megpályázom a Judo Szövetség elnöki posztját, mit mondott először?
Szó szerint nem idézek. negatívan vette. Tehát ez egy kritikus pont volt köztünk is, és a judo társadalom megítélése között is, hogy most én egy szócső leszek, vagy Páncél Gábornak az embere, és akkor én most a szövetség élére ülök úgy, hogy igazság szerint Gábornak az összes gondolatát és hozzáállását fogom tükrözni. Nem azért mondta, hogy ne erőltessem, hanem azért, mert féltett. És ahogy most az elmúlt időszakban egyeztetek, tárgyalok, beszélek, eszmecserét folytatok nagyon-nagyon sok emberrel és sportvezetővel, így azért érzem és értem, hogy mire gondolt. Azért ez nem az a helyzet, amikor két férfi egymással szemben állt, és akkor aki az erősebb, vagy akinek aktuálisan jobb napja van, az fog nyerni. Egy nagyon komplex és egy nagyon összetett dologról beszélünk, ami azt mutatja a sportvezetői létben, hogy minden egyes kis milliméterre oda kell figyelni. Én most már így kezdem érteni, hogy Gábor mire gondolt akkoriban, mert én teljesen úgy elzárkóztam az ő gondolatmenetétől, mert mondom, mi probléma lehet azzal, hogyha ha valaki megpályáz egy szakszövetségi pozíciót, most jó, jelen esetben vezetői pozíciót, de igazság szerint nem is erre akarok kiukadni, hanem arra, hogy nem egészen értettem, hogy ő miről beszél, és én azt gondoltam, hogy neki az elmúlt évek, évtizedes tapasztalatai annyira megkeseredtek az elmúlt időszakban, hogy ő már ezzel nem akar foglalkozni, és ezt rám akarja vetíteni, de az az igazság, hogy nagyon sok mindenben igaza van, és én próbálom keresni azt az arany középutat, amikor a tapasztalatokat és a gondolatokat megfogadom, és a magam javára fordítom, meg van, amiket megpróbálok magamtól egy kicsit távol tartani, most nem csak az ő vonatkoztatásában, hanem úgy összességében.
Azért az eredményeidről beszéljünk egy kicsit, mert sokan elfelejtik megemlíteni, hogy te azért világ és Európa bajnok vagy. Általában azt mondják, hogy olimpiai bronzérmes, világ és Európa bajnoki dobogós, és mindig elfelejtik, hogy 21-ben, illetve 23-ban is világ, illetve Európa bajnoki címet szereztél, sőt, van amiből kettőt is. Az, hogy voltál az év judósa mondjuk 5-ször, meg 10-szer magyar bajnok, az ugye természetes. De milyen, mit gondolsz, vagy mit érzel, hogy a megválasztásod után milyen elvárásokkal fognak hozzád fordulni azok, akik eddig látták benned a sikeres sportolót, most viszont elnök úr lettél hirtelen?
Nyilván azok az elvárások fognak velem szembe jönni, és hozzá kell tennem, hogy ezeket az elvárásokat én magammal szemben is feltámasztom, hogy azt, amit én képviseltem utánpótlás korosztályban és felnőtt korosztályban, abból a lehető legtöbbet lássák majd a tévében, illetve a szakportálokon. Nehéz helyzetben van a judó, hozzá kell tennem, nem csak országos, hanem megkockáztatom, hogy európai szinten is, mert a küzdősportok egy picit összességében háttérbe kerültek. Nagyon nehéz eredményeket elérni, vérrel és verejtékkel tudjuk ezt elérni, és azért ez egy a mai világban, amikor már azért egy kicsit komfortosabban próbálnak élni az emberek és a gyerekek is, azért ez nem egy bizalomkerjesztő műfaj. De annyi olyan hozadéka van egy ilyen sportágnak, ami bőven megéri azt, hogy nem tudom, ilyen heti 10-szer vagy heti 8-szor lemenjen az ember edzeni, és a fél életét külföldön töltse. Nyilván nekem is voltak negatívumok az életemben, nem tudom, én sokkal kevesebbet tudtam bulizni a gimnazista koromban, nem, vagy a gimnáziumi éveimben nem tudtam elmenni például osztálykirándulásokra, de ezzel szemben meg konkrétan bejártam a világot, elismertek világszinten is, és hazai vonatkoztatásban is. Tehát én csak arra szeretnék minden jelenlegi szülőt és középkorú fiatalt, meg gyerekeket bíztatni, most nyilván nem az a célközönség itt ebben a helyzetben, hogy próbálják ki magukat, és tesztelgessék magukat a küzdősportok világában, mert olyan jellegű kiállást és tartást fog biztosítani a későbbiekbe, független attól, hogy olimpiai érmesek lesznek, vagy eredményes versenyzők lesznek, amit a civil életben nagyon-nagyon a maguk oldalára fognak tudni helyezni, vagy irányítani.
Mondod, hogy nehéz helyzetben van a sportág világszinten. Úgy szokták mondani, hogy vannak ezek a pizsamás sportágak, tehát a judo, a taekwondo, illetve a karate. Ezek közül a karate most éppen nem is része az olimpiai programnak, és ezek egyfajta versenyt futnak azért a jogosultságért, hogy részt vessenek a legkiemeltebb olimpiai játékokon. És szerinted mi okozhatja azt, hogy az a judo, ami megtanít az alázatra, a becsületességre, arra, hogy ember számba vedd az ellenfeledet. Judósok soha nem vitatkoznak például bírói döntésen. Oda mennek a szőnyeghez, meghajolnak. Amikor vége van, a vesztes meghajol, kezet fog. Tehát, hogy egy sor olyan dologra tanít meg, ami az életben nagyon fontos. Miért van veszélyben a judo? Vagy nehéz helyzetben?
Az olimpiai program vonatkoztatásában nincs veszélyben. Ugye a 24-es olimpián is látszott, hogy a csapatsport bekerült a nyári programba, ami szerintem egy hatalmas fegyvertény. Globális értelemben is én most itt kitérnék arra, amit előbb mondtam, tehát a kontinensről beszéltem kifejezetten, és annak is inkább a közép- és nyugat-európai részéről. Globális szinten a judo olyan biztonságban van az olimpiai program tekintetében és a versenyeztetés szempontjából, ami szerintem megkérdőjelezhetetlen. Én nem is kifejezetten a karatéhoz, vagy a taekwondóhoz próbálnám, hogy is mondjam, mérni, hanem a birkózáshoz. És mondjuk kettőnk között, most a birkózók és a judóról beszélve értelemszerűen, hatalmas különbség globális szinten az, hogy nekünk egy nagyon-nagyon jó marketingünk van, egy hosszú, de nagyon jó és látványos kvalifikációs rendszerünk, és egy olyan fix versenyrendszer és versenyeztetés, amit a világ összes pontján tudnak képviseltetni, és ez egy nagyon fontos dolog. Az, hogy amiket mondasz jelen esetben tulajdonságok és tények, azok mind-mind valid dolgok. De egész egyszerűen most olyan szintet ugrott és változott a világ, hogy nem ezek az elsődlegesek. Tehát szerintem nem csak a judo van ilyen jellegű problémában, hogy a gyerekek a telefont nyomkodják, akkor mindenki influencer szeretne lenni, akkor próbálnak úgy megélni majd a későbbiekben, hogy most ezt nyilván jól értse mindenki, de hogy nem akarnak alkotó jelleggel valamit csinálni, és az úgy azért nagyon nehéz. A judó tekintetében arról is külön beszélhetünk, hogy azért ez nem egy exakt sport, ez nem egy olyan objektív dolog, mint mondjuk egy futás, vagy egy úszás, hogy ha tudom, hogy 50 másodperc alatt teljesítek egy távot, és azzal körülbelül egy-öt beteszem magam, akkor köszönöm szépen, rendben vagyok, megpróbálok 49-et elérni majd. Itt edzhetünk akármennyit, itt nem hogy is fogalmazzak, nem garancia a munkának az arányára az, hogy te sikeres leszel, a lehetőséged megvan hozzá, de egy rossz nappal, egy rossz lépéssel el is búcsúzhatsz egy olimpiától, és aztán megint 4 évet kell rávárnod.
Hát igen, meg ellenfél is van a másik oldalon.
Így van.
Érdekes dolog, amit mondasz a nézettség, illetve az érdeklődés kapcsán, mert pont tegnap itt a mi rádiónkban hallottam egy statisztikát arról, hogy amióta a Formula 1-ben, ebben az esztendőben bevezették ezt az elektromos dolgot, tehát az akkumulátorok visszatöltése, stb., azóta 20-30%-kal csökkent a világon a Formula 1-nek a nézettsége. Tehát, hogy ennyi múlik. Egy ilyen minimális dolgon múlik, kevesebb az előzés, a belső égésű motoroknak kisebb a szerepe, többet játszik most az a technika, hogy ki tudja jobban visszatölteni az akut, ki van előzési módban, és ez az embereket így már kevésbé érdekli. A judót egyébként mennyire tudod, hogy nézik az emberek a világon, hogyha mondjuk egy világbajnok, tehát az olimpiát hagyjuk, mert azt általában nézik, de mondjuk egy világkupát, vagy egy világbajnokságot, Európa bajnokságot általában néznek az emberek, szeretik nézni?
Vannak bizonyos országok, ahol nagyon híres sportágról beszélünk, Európán belül Németország, Franciaország, akár megkockázhatom, hogy Ausztria függetlenül a méretétől, és nyilván a Távol-Kelet és a posztszovjet államokban is nagyon-nagyon híres a sportunk. Most már elterjedt Dél-Amerikában is, illetve Közép-Amerikában is. Azt látom az IGF marketingjén és hozzáállásán, hogy próbálják tényleg a lehető legszélesebben szétszórni a sportágunknak a spóráját világszinten. Ezt tükrözi az is, hogy IGF táborok vannak Európában, a lemaradott országokban, a harmadik világban, olyan dél-amerikai országokban, ahova eddig nem nagyon jutott el a judó, tehát tényleg egy nagyon komoly népszerűségnek örvend. És alapvetően szerintem az befolyásolja a nézettséget, hogy éppenséggel hol van. Tehát azt tudjuk, hogy a Bercybe, Párizsba 15 ezer főből 15 ezer fog elmenni judót nézni, Magyarországon 5 ezer fős mondjuk egy paplászlóba, hogy annyira szokták körülbelül redukálni, hogyha fogalmazhatok így az ülőhelyeknek a számát, azért ide is eljön 1000-2000 ember.
Tóth Krisztiánnal beszélgetünk, a Judo Szövetség új elnökével, akit majdnem 2,5 évre választottak, ugye a Los Angeles-i olimpiáig. Elég lesz ez az idő mindarra, amit tervezel a judóval kapcsolatban, vagy majd meglátjuk, hogy mit hoz az olimpia, és akkor utána lesz egy újabb elnökválasztás, ami nyilván az eredményesség szempontjából befolyásolni fogja a választói kedvet is talán.
Ezt természetesen tudtam a választás előtt is, tehát tisztában voltam azzal, hogy egy csonkaciklusnak lehetek az egyik tagja. Ez egy nagyon-nagyon érdekes és nehéz kérdés, mert az, hogy az olimpián van eredmény, vagy nincs eredmény, az nyilván egy bizonyos értelemben szerencsefaktor is, és azért 2 éves intervallban már nagyon nehéz belenyúlni azokba a kardinális pontokba, amik érzékenyek lehetnek, tehát azért egy szövetségi kapitány leváltása, egy főtitkár leváltása, a szakmai stáb leváltása, cseréje és egy újabb szakmai út kijelölése szerintem azért az egy elég érzékeny helyzetet állítana elő.
De nem is készülsz ilyenekre?
Nem, abszolút nem. Nem kifejezetten az olimpiai eredményességben fogom mérni ezt az egészet, mert az nem lenne reális. Hozzá kell tennem, hogy az előző vezetőségnek is az érdeme, mert ugye ők kezdték el ezt a ciklust, ugye a 4 éves időintervallumban beszélünk, illetve a miénk is, hogy milyen úton tudjuk ezt az egészet tovább terelni. Az én fő célom ebben a 2-2,5 évben az az, hogy a sportágnak a jövőjét egy olyan útra tereljük, és egy olyan dolgot mutassak elnökségi szinten és szövetségi szinten, hogy érdemes dolgozni a szövetségben, érdemes együtt dolgozni, van rá lehetőség, tehát nem egy emberként ülök egy trónnak a tetejére, vagy egy királyságnak a tetejére, és akkor majd én tudom, hogy merre és milyen irányba kell mennünk, hanem igenis csapatként kell összeállnunk, és egy kicsit hívogatóvá, csologatóvá szeretném tenni ezeket a titulusokat, hogy azok a szakemberek, akik itthon vannak, vagy a környező országokban, azok azt tudják mondani 2 év múlva, hogy szeretnék ennek a csapatnak a tagja lenni. És ebben természetesen a én jelenlegi pozícióm is beletartozik, úgyhogy nem rendbénybe nézném ezt az egészet. Nyilván az egy nagyon exakt pont, hogy mi történik az olimpián, és mi fog történni addig az előttünk álló időszakban. De én egy összképet szeretnék látni, az pedig az, hogy közösséget építünk, összekovácsoljuk a judó társadalmat, lehetőség szerint a marketingben komoly előrelépéseket fogunk csinálni, és sok gyerek, vagy több gyerek fog elkezdeni judózni. És másodszorban azt is szeretnénk látni természetesen, hogy milyen eredményeket tudunk elérni a felnőtt vonatkoztatásban.
Arról beszélgettünk, hogy azt szeretnéd, hogy minél több gyerek kezdjen el judózni. Majd erről a judóról meg a cselgáncsról beszélgessünk már, mert ugye háromféle módon írják, mondják a ti sportágatokat. Az egyik a judó J-vel, U-val, D-vel, O-val, a másik a judó DJU hosszú és hosszú O-val, a harmadik pedig a cselgáncs, de ez majd egy későbbi téma lesz. Amikor beszélgettünk még a megválasztásod előtt, azt mondtad, hogy szeretnél fajsúlyosabban megjelenni a social médiában, tehát Facebook, Instagram, TikTok. Ezt hogy gondolod? Mert hogy hihetetlen szerencsés ilyen értelemben a sportág, mert hogyha egy 8 másodperces filmet kidobsz a TikTokra, amin valaki elhajítja az ellenfelét, és látszik, hogy villog, nyert, kész, azt biztos sokan meg fogják nézni. De milyenből a haszna mondjuk a judó szövetségnek?
Hát eleve nagyon sok helyre eljutunk, tehát függetlenül attól, hogy én nem kultiválom, vagy nem szeretem ezeket a platformokat, és versenyzőként sem szerettem, el kell azt fogadnunk, hogy a mostani rohanó világgal kell azonosulnunk sportági szakszövetség szinten is. És ezek azok a platformok, amiket viszonylag hamar fel tudunk duzzasztani, hamar szét tudjuk szórni abban a közösségben, akiknek a figyelme erre vevő, és nem utolsó sorban azért ez egy roppant költséghatékony lehetőség is. Én bízok abban, hogy olyan szakembereket fogunk tudni erre a pozícióra betenni, választani, vagy továbbképezni, akik ezeket a platformokat nagyon jól fogják tudni képviselni.
Mondod, hogy nem nagyon szereted ezeket a social media felületeket, most erről a 2016-os Riói olimpia jut eszembe veled kapcsolatban, hogy pont a Facebook volt az, amelyik hát valamilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy azon az olimpián nem voltál túl sikeres, és akkor még szofisztikáltan fogalmaztam.
Nem a Facebook járult hozzá, az én tapasztalatlanságom volt az, ami ezt olyan szinten kiemelt a többi szempont közül, hogy akkor a súlyt fektettem egész egyszerűen rá, ami már kontraproduktív lett és negatívan hatott a teljesítményemre.
Mondjuk ki, hogy mi történt. Mindenki aranyérmet várt Tóth Krisztiántól, és ezt ki is írta a Facebookra. Te meg olvasgattad Rióban, ahelyett, hogy aludtál volna.
Igen, de nekem nem csak ez volt a problémám. Nekem az volt a problémám, hogy ugye a csapattársaim, válogatott társaim, akik előttem szerepeltek többé-kevésbé sikertelenül, olyan szintű degradálás és negatív komment cunami zuhant rájuk, amit egy kicsit magamévá is éreztem, magaménak is éreztem, és az szerintem a társadalmunkban egy nagyon-nagyon jó előrelépés, hogy azért ezt most már sokkal konszolidáltabban csinálják az emberek, nyilván most is vannak szélsőséges helyzetek, de összességében én azt gondolom, és arra szeretnék bíztatni mindenkit, független attól, hogy valamiben pozitív vagy negatív véleménye van, azt első körben névvel is képpel vállalja, mert szerintem úgy valid, második körben meg nem biztos, hogy vállalnia kell, mert nagyon sok olyan külső és belső tényező van egy mondjuk egy sportban, és most beszéljünk kifejezetten a judóról, amit egy laikus nem érthető. Lát egy eredményt, hogy az ember kikap az első körbe, vagy kikap 10 másodperc alatt, vagy összeverte a világot, de az nem biztos, hogy az elmúlt évét, elmúlt ciklusban töltött idejét, vagy az elmúlt 20 évét, amit a sportban töltött, tökéletesen tükrözi. Tehát azért ez egy roppant érzékeny téma, és én azt gondolom, hogy Tokióban ez egy nagyon-nagyon pozitív irányt vett. Párizs vonatkoztatásában is szerintem rendben volt, tehát én ugye csak hogy érezzék a kedves nézők itt az én ugrálásomat a időintervallumban, ugye a Riói olimpia nem sikerült, fiatalként kimentem, érmet vártak tőlem, szétsavaztak már, bocsánat a kifejezésért, és utána újra kellett gondolnom az egész hozzáállásomat. Akkor abban voltam, hogy minél több helyen látnak, az annál jobb reklám nekem. A tokiói olimpia vonatkoztatásában a preventív jelleggel készültem arra, hogy mi fog történni, mindegy, hogy pozitív vagy negatív, de letöröltem a social media platformokat, vagy alkalmazásokat a telefonomról, csak a szűk családommal beszéltem és kommunikáltam, és ez levet rólam egy csomó terhet. Az olimpia előtt körülbelül 10-15 nappal már egyáltalán nem foglalkoztam vele, és csak az olimpia után telepítettem fel minden ilyen alkalmazást. Párizsra ugyanígy cselekedtem, azzal a különbséggel, ja bocsánat, Tokióban ugye harmadik lettem. Sikeres volt, megünnepeltek, végighurcoltak az országba, szuper, tényleg egy csodálatos érzés volt, én kívánom minden sportolónak, hogy ezt megélje. És ugye a párizsi olimpián volt egy hatalmas megtiszteltetésem, én vihettem az ászlót, annyitó ünnepségem. Viszont a verseny nem úgy sikerült, ahogy terveztem, értelemszerűen, sajnos ott is kiestem, de akkor már a közösség és a közönség a Facebook oldalakon például már nem olyan jelleggel publikálta a gondolatait, mint ahogy ezt azelőtt 8 évvel tette, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó előrelépés. Az azt tükrözi, hogy a társadalmunk elfogadja, hogy a sportolók mennyit dolgoznak, milyen minőségben dolgoznak, és nem csak az eredmény függvényében nézik az összképet, vagy nem csak az eredmény tekintetében nézik azt, hogy mi történt, hanem összképet néznek, hogy valaki az életéből 10-15-20 évet áldoz arra, macskakparással mondom, tehát az áldozás azért ez egy maga nemében egy csodálatos dolog, arra, hogy bizonyos versenyeken a lehető legtöbbet hozza ki magából, és szerintem a társadalom most már elfogadta, közelebb került hozzá, és nem azt mondom, hogy mindegy, hogy mi történik, de sokkal könnyedebben és rugalmasabban kezelik a helyzeteket, mint előtte.
Nézzük a programodat, mert 9 pontban foglaltad össze a pályázatodat, volt előtte egy preambulum, illetve a végén egy zárszó, de azzal kezdted, hogy a szakmai és a gazdasági területet össze kell hangolni. Ezt azért érzem most nehéznek, mert amikor beszélgetünk, akkor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy annyit tudunk, hogy a sport a belügyminisztériumhoz fog tartozni, de azt például nem tudjuk, hogy melyik sportág milyen anyagi támogatásban részesül, nem tudjuk, hogy mi lesz a társasági adó sorsa, és így tovább, és így tovább. Tehát így újonnan megválasztott elnökként hogyan tudsz előre tekinteni a gazdasági és a sportszakmai kérdések összehangolásában?
Nyilván már van egy szakmai irányzat, amit képviselünk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, nem tudom, hogy a többi szövetségnél ez most éppenséggel milyen állapotban van, hogy körülbelül előre tudunk gondolkozni egy évvel. Megkaptuk azt a fajta állami támogatást, amit a szövetség számolt és az állam megítélt a részünkre, úgyhogy ezt ügyesen beosztva én azt gondolom, hogy a következő év elejéig ki tudjuk húzni. Azzal a fajta gazdasági háttérrel, amiről te is beszélsz, hogy kormányváltás volt, és hogy milyen támogatást és milyen mértékű támogatást fognak kapni a sportágok, vagy egész egyszerűen maga a sport, azzal azért nem foglalkozok jelen helyzetben, mert
nincs rá ráhatása.
Nincs rá ráhatása, igen, egy kicsit ilyen viszmajor helyzet, hogy úgy lesz, ahogy lennie kell, egész egyszerűen, ha megszakadok, se tudok, nem tudom én kétszer annyi pénzt a szövetségbe bevenni, mint amennyi eddig volt, és hogyha mondjuk sokkal kevesebb lesz, akkor nyilván próbálunk rajta korrigálni, és akkor lesz egy bizonyos módosítás a gazdasági háttér vonatkoztatásaiban, de akkor azzal fogunk dolgozni. Tehát mi alkalmazkodni fogunk ezzel az egészhez. Amire kifejezetten a pontomban célozni és rámutatni akartam, az, hogy a szakmát kell előtérbe helyeznünk, a szakmát kell képviselje a szövetség, és ehhez az a szakmai brigád, gazdasági értelemben, akik, vagy szakmai társaság gazdasági értelemben, akik a szövetségen belül dolgoznak, jelen helyzetben is, és szerintem ezután is meg fognak tenni mindent, hogy a legoptimálisabban és a legjobban fogjuk tudni kezelni a sportolók és a szakemberek jövőjét.
A második pontban az átláthatóságról és a stabilitásról beszélsz, ami egyébként a politikai élet változásaiban is naponta visszaköszön, tehát az átláthatóságra törekszenek a most megválasztott politikusok is, és ahogy én ismerlek most már, hát nem tudom, 2005-6 környékén ismerkedtünk meg 20-21 éve, te egy becsületes gyerek vagy, tehát én nem gondolom, hogy itt egy forint is megkérdőjelezhet, egy forintot is bárki megkérdőjelezhet a te elnökséged alatt.
Nem kifejezetten az a lényege neki, hogy itt most pénzek tűnnek el, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy az embernek lesznek rossz akarói. És lehet, hogy a pénzt tisztességesen és normálisan költöttük el, de ezt úgy tudjuk a legjobban prezentálni, hogyha mutatjuk. A transzparencia az nem egy ilyen olyan szöveg a jelenlegi helyzetben, ami most hú de divatos lett, és a kormányváltásnak köszönhetően szeretnék én ezzel egy kicsit közelebb kerülni a jelenlegi állásponthoz, vagy kormányhoz, hanem egész egyszerűen azt gondolom, hogy mutatnunk kell, hogy mit csináltunk azzal a pénzzel, amit az államtól kaptunk, és úgy, hogy te is említetted, az utolsó forintig el kell vele számolnunk.
Tehát nem csak becsületesnek kell lenni, annak is kell látszani.
Így igaz.
A következő pont a verseny és a tapasztalat alapú szakmai program. Ez itt ugye a szakmai munka fejlesztését bontott ki egy kicsit, és a gyakorlati tapasztalatokra és a nemzetközi versenyeken szerzett tudásra próbálsz alapozni. Jelentheti-e azt, hogy lévén egy olimpiai ciklus nagyjából felénél járunk, hogy akkor a sportolók például több edzőtáborba vagy több versenyre eljutatásában fogsz majd közreműködni?
Egész pontosan ezt jelenti. Tehát ugye én vasárnap óta vagyok elnöki titulusban, és addig én sportolóként funkcionáltam körülbelül az egész életemben. Megtapasztaltam azt, hogy egy olyan komplex és speciális sportban, mint a judó, az a legjobb és leggyorsabb módja a fejlődésnek, ha folyamatosan azokat a speciális helyzeteket teremted meg magadnak, amiben tudsz fejlődni, és ami tükrözi a versenyhelyzetet. Ez nem más, mint a küzdelem. Itthon azért partnerhiányban szenvedünk, tehát nagyon sokat kell ahhoz utazni, hogy a jelenlegi AB és C keret olyan szintre emelkedjen, ami a világszínvonalat képviseli. Ezért is írtam ebben a pontban azt, és ezért is vallom azt, hogy a gazdasági résznek kell segíteni a szakmai részt, hogy a lehető legtöbb helyen tudjuk menedzselni a versenyzőket, mert ők így fognak a leghamarabb és a legjobban tapasztalatot gyűjteni. A judó vonatkoztatásban még csak annyit szeretnék ezt hozzáfűzni, hogy annyira speciális ez a helyzet, amit a tatamin egy küzdelem közben mutatnunk, hogy produkálnunk kell, hogy nem tudjuk azzal tükrözni és azzal életben tartani, hogy futunk, vagy fekvenyomunk, vagy gugulunk. Tehát nem kifejezetten csak a fizikai erőlétre kell koncentrálnunk. Ez az egyik oldala. A másik meg, hogy a technikai részre se tudunk annyit mutatni ebből az egészből, mert amikor mi technikázunk ukékkal, ugye, az úgynevezett partnerrel, aki hagyja, hogy dobjunk és gyakoroljunk, az nem azt fogja mutatni, mint amivel egy versenyhelyzetben a versenyző találkozni fog.
Ezért mert az ellenfél nem fogja hagyni.
Ő abszolút nem arra fog törekedni, hogy ezt hagyja, és pontosan ezért kell az, hogy minőségi partnerekkel a lehető legtöbbet találkozzanak, és a legszélesebb spektrumban.
A pályázatot következő pontja az együttműködést a felsőoktatással és az edzőképzéssel fejti ki. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, ami már egy héttel ezelőtt is köztünk fölmerült, hogy van elég jól képzett judó edző ma Magyarországon?
Vannak judó edzők, vannak olyanok, akik jól képzettek, de azért szerintem...
Több kéne belőlük.
Igen, humán erőforrásban szenvedünk.
Humán erőforrás hiányban.
Humán erőforrás hiányban szenvedünk.
Te magad is edző vagy tulajdonképpen.
Igen, a helyzet az az, hogy sok ügyes judó edző van, de ők a felsőoktatásban, vagy régebben az OK-s képzésekben azokat a standard dolgokat tanulták meg, hogy hogyan oktassanak le egy technikát, milyen szerepe van a biomechanikának, a biokémiának a bizonyos helyzetekben, de a versenyrutint az hozzá kellett volna, hogy toljuk. És nekem az a koncepció van a fejemben, és pont ma erről tárgyaltunk a szövetségbe, hogy bizonyos szakembereket a felsőoktatásba beintegráljunk, akik tükrözni fogják azt, hogy milyen helyzetek állhatnak elő egy versenyen. Etikai kódex, hol kell bemenni egy küzdőfelületre, milyen tapasztalást kell megadni a versenyzőnek előtte.
Mit kell fölvenni?
Hát például, hogy mit kell felvenni, de tényleg tehát ez egy nagyon sokrétű dolog. Összességében azt szerettem volna tükrözni ezzel a ponttal, hogy jók a szakemberek, jó a képzés is, de sokkal jobb lesz, hogyha egy kicsit versenycentrikusabbá tesszük.
A következő pontban a klubok közötti együttműködés erősítésére utalsz, és mert egy héttel ezelőtt is, amikor beszélgettünk, ezt egy nagyon picit furcsáltam, mert ugye a judósok egymásra vannak utalva, és azt azért bizonyára van, de nehezen tudom elképzelni, hogy klubok egymással úgy rivalizáljanak, hogy ellenségnek tekintsék a másikat, nem ellenfélnek. Hogyha van ilyen, akkor fel tudsz lépni majd elnökként ez ellen?
Ilyen nincs.
Nincs.
A helyzet az, hogy arra akartam ezzel asszociálni, hogy a kis klubokból nagyon sok vándorlás szokott lenni a nagy klubok felé. Ez ugye két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy egy kis klub nem biztos, hogy olyan gazdasági háttérrel rendelkezik, ami egy versenyzőt egészen a felnőtt koráig tud képviselni, a másik pedig a szakmai háttér, amiről az előző pontban beszéltünk. Szeretném azt a helyzetet megtalálni, és tudom azt, hogy én ebben sohasem fogok tudni mindenkivel jót tenni, és mindenkinek eleget tenni, amikor a kis klubnak a szakemberi, vagy vezetői, vagy a klub elnöki azt mondják, hogy jó, tovább tudjuk adni a tanítványt, mert elérkeztünk a saját határunkhoz, de szeretnénk azt látni, hogy mit kapunk érte cserébe. Ez most lehet egy egzisztenciális dolog, vagy egy hosszú távú kollaboráció, vagy együttműködés, és a többi, és a többi. Próbáljuk keresni azt a helyzetet, ahol a kis klubokat és a nagy klubokat úgy tudjuk összefésülni, hogy nem hagyunk veszni gyerekeket, nem hagyunk veszni utánpótláskorú versenyzőket, csak azért, mert mondjuk valaki foggal körömmel ragaszkodik hozzá. Viszont ez nagyon fontos megteremteni azt, hogy az utánpótlás nevelő egyesületek és az utánpótlás nevelő edzők érezzék azt, hogy ők ki vannak emelve a közegből, azt tudjuk mutatni, hogy köszönjük a munkájukat, és ezt meg is tudjuk becsülni, valamilyen úton, módon meghálálni.
A kis klubok támogatása a hetes pont, amivel foglalkozol, és hogyha jól tudom, akkor az elmúlt időszakban el is látogattál több ilyen kis klubba. Mit tapasztaltál?
Jó a munka. Nagyon-nagyon sok klub van országszinten, vagy országszerte. Viszont össze kell őket ölelni, össze kell őket foglalni, össze kell őket terelni azért, hogy a későbbiekben a szakmai munkát azt még jobban és még kompatibilisebben tudják majd csinálni vagy képviselni. A legfontosabb dolog ebben a helyzetben az az, hogy minden kisvárosba el kell, hogy érjünk, vagy a lehetőségek szerint a legtöbb kisvárosba és vidéki nagyvárosba el kell, hogy érjünk, mert nyilván Budapesten ezzel a dologgal akkora problémák nincsenek. És ahol megtaláljuk a csiszolatlan gyémántokat, azokat meg kell szépen csiszolni, és brilliánsként kell majd őket a köztudatba emelni.
Tóth Krisztiánnal, a Judo Szövetség frissen megválasztott elnökével beszélgetünk, aki a pályázatának 8. pontjában a hagyományőrzést és a judo értékeinek megőrzését emelte ki, ami nagyon közel áll a szívemhez, mert aki nem kezeli a múltját a helyén, annak nincs jelene, jövője. Ez alatt mit értettél egyébként, hiszen ahogy írod, a judo nem csupán sport, hanem kulturális örökség is.
Igen, fontos azt tudja a köz, vagy a laikus nép, hogy a judo nem csak versenysportból áll. Kátákkal is foglalkozunk, formagyakorlatokkal is, egy olyan testkultúrát biztosít a társadalomnak, amivel igenis mutatnunk kell magunkat, hogy mi mit képviselünk. Ez mellett pedig azok, akik komoly eredményeket, vagy olyan dolgokat értek el az életútjuk során, ami a judót egyes szintről a kettes szintre emelte, vagy valamilyen jót adott az egész közösséghez, az pedig ki kell tüntetnünk és mutatnunk kell a társadalmunk felé, és a laikus társadalom felé is, hogy nekünk vannak olyan embereink, vannak olyan képviselőink, akik nem az eredménycentrikussággal foglalkoznak, hanem azzal, hogy a sportot a lehető legszélesebben mutassák meg a világnak.
Azt írod zárszóként, hogy hiszel abban, hogy a magyar judó közössége képes a megújulásra és a további sikerek elérésére. Ezt elnökként hogy tudod majd segíteni? Mert hogy én attól tartok, hogy annyi dolgot lesz a következő időszakban, hogy bizonyos dolgok, hát ha nem is marginálissá válnak, de legalábbis egy picit hátrébb sorolódnak majd.
Nyilván fel fogunk tüntetni egy olyan pontrendszert, vagy egy olyan elképzelést, ami prioritásokat fog élvezni, és amik a legkardinálisabb és legfontosabb dolgok lesznek a judó jövőjét illetően, azokat fogjuk első körben előtérbe helyezni. De ténylegesen komolyan gondoltam azt, hogy minden egyes szegmensével szeretnék foglalkozni a sportágnak, mert ez fogja előrevinni az egész sportágnak az életét. És hogyha ezt a rendszert egybe tudjuk foglalni, és a versenysporttól kezdve a formagyakorlatok bemutatásán át, a hagyományőrzésre és csak mondjuk az esés technikáknak a bemutatására óvodai és iskolai szinten tudunk egy picit is fókuszálni, akkor ez a magyar judónak egy biztos alapkövét és egy jó előremozítását fogja tudni jelenteni.
Mikor tudunk veled arról beszélni, hogy ugye a múltban elég sok világversenyt rendezett Magyarország, azon belül is Budapest, hogy számolhatunk-e azzal, hogy a következő időszakban is megpróbálsz majd olyan kiemelt eseményeket, megpróbáltok Magyarországra hozni, amelyek részben népszerűsítik a judót, részben pedig hozzátesznek ahhoz, hogy adott esetben mondjuk egy kis klub versenyzőjét, hogyha meghívjátok Budapestre, és meglátja, hogy mekkora hype van egy ilyen világverseny körül, akkor nem adja fel a 8. általános befejezése után, vagy az érettségi után, ami nagy vízválasztó szokott lenni, hanem csinálja, mert ő is oda akar eljutni egy ilyen nagy világversenyre, hogy 5000-en, 6000-en, 10000-en neki drukkoljanak.
Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, hogy az előző elnök úr és az elnökség tényleg pazarul végezte a munkáját, és a magyar judót felhelyezte a judó világ térképére. 3 felnőtt világbajnokság az elmúlt időszakban, biztos program a kvalifikációban és a kvalifikáción kívül is, rengeteg Európa kupa,
utánpótlás versenyek, tehát tényleg olyan szintű minőségbeli változás történt az elmúlt egy-két évtizedben, ami elképesztő egy ilyen kis közép-európai országhoz képest. Én nekem egy picit a prioritás változik. Én nagyon szeretném azt, hogy jó és nívós versenyek legyenek itthon, és ezt természetesen támogatni is fogom, de nálam sokkal nagyobb figyelmet élveznek a versenyzők és a szakemberek. Tehát én azt akarom elérni, hogy egy olyan csapatot állítsunk össze versenyző és szakember szempontból is, ami a későbbiekben megállja a helyét akár Budapesten, akár Tokióban, teljesen mindegy. És hogyha van ilyen csapatunk, akkor ezt mutassuk meg a Paplászlóban, vagy a Körcsarnokban, vagy éppenséggel, ahova lehet versenyt rendezni. Nem mondjuk, hogy a Körcsarnokban nem igazán, de
hát minden... MVM-domba,
igen. Tehát, hogy elsődlegesen ilyen csapatot szeretnék építeni, és másodlagosan szeretnék azzal foglalkozni, hogy felmaradjunk a világtérképen, de mondom még egyszer, ezt senki ne értse félre, tehát én nagyon-nagyon nagyon-nagyon szeretnék azzal foglalkozni, hogy azt a fajta rendszert fenntartsuk, ami eddig volt, de most úgy gondolom, hogy valamilyen értelemben egy kicsit nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szakmára.
Egy picit a magánember Tóth Krisztiánról is beszéljünk, mert az elképesztő volt látni a Facebookon, hogy micsoda elementáris boldogság volt az ismerőseid, meg az én környezetemben is, azután, hogy megválasztottak téged elnöknek. Ha jól emlékszem, akkor a dietetikusodtól kezdve a kócson át mindenki hozzászólt, és olyan történeteket mesélt el a múltból, amikor együtt sírtatok, együtt voltatok elkeseredve, együtt indultatok el az úton. Hogy dolgozza föl az ember azt a fajta szeretetet, ami így egyik pillanatra a másikra rázódul?
Hát, hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, hogy ezt a fajta szeretetet hogy kell feldolgoznom, akkor szerintem alá tudom ezt írni a bármelyik élethelyzetemben. Nyilván nagyon jól esik. Én, ha külsőleg kellene néznem magam, én egy egyenes, becsületes embernek tartom azt a szemét, akit éppenséggel látok, aki a munkájának köszönheti az eredményeit. Én mindig is a munkában hittem, meg a szavatartásban és a becsületben. Ezt képviseltem sportolóként is, a sporttársaim körében is, és más helyeken is, és ezt szeretném képviselni sportvezetőként is. És én szerintem azért ilyen nagy a pozitív közhangulat, hogyha fogalmazhatok így, mert akik ehhez hozzászóltak, vagy akik ezt az egész életutat végigkísérték, azok pontosan tudják, hogy milyen jellemű ember vagyok, és csak annyit tudok ezt hozzáfűzni, hogy ezt tartani is fogom.
Arra hogy készülsz fel, hogy most lesz majd hirtelen egy-két olyan ember, aki barátod szeretne lenni, és majd jelentkezik, hogy biztos nem emlékszel rám, te C-s voltál, én B-s, kettővel fölötted jártam, de mindig odaadtam neked az uzsonnámat, hogy föl vagy vérteződve azokkal szemben, akik majd esetleg érdekből szeretnének a barátaid lenni?
Tanulási folyamat természetesen, de az azért az elmúlt időszakban meg tudtam annyira kérgesedni, hogy ezt nagyjából ki fogom tudni szűrni, és most itt vissza mennék ahhoz a ponthoz, amiről beszéltünk egy jó fél órával ezelőtt, hogy én azokkal az emberekkel szeretnék dolgozni, és együtt dolgozni, akiknek tudom azt, hogy van szakértelme és ambíciója. A többi meg nagyon aranyos. Tehát, hogy itt azért egy nagyon komoly határvonalat kell húzni, és nekem ténylegesen az az első és legfontosabb dolgom és küldetésem jelen esetben, hogy a sportágat felemeljem. Nem volt olyan jellegű ambícióm, vagy nem az volt a fő ambícióm, hogy a névjegykártyára rá legyen írva, hogy én a judó szövetség elnöke vagyok. Nekem az elsődleges motivációm az az, hogy a sportágamnak vissza tudjam adni, amit tőle kaptam. Ebbe van, aki bele fog férni, van, aki meg nem fog beleférni, de a jellememtől függően szerintem pont, hogy az elmúlt mondatokban beszéltünk erről, tudják azt, hogy bárkivel nagyon szívesen beszélek bármiről, de amikor egy pozícióról vagy egy titulusról kell döntenünk, akkor ott csak is kizárólag az exakt szakmai tények fognak dönteni.
Még egy picit magánember Tóth Krisztiánnal maradva, eddig azért voltál keveset a gyerekeddel, mert világbajnokságra, EB-re, világkupára utaztál, most pedig azért leszel kevesebbet, mert benn fogsz ülni a Magyar Sportházában, az irodádban fogod járni a vidéki klubokat, elmész keretedzésre, hogy ezt, hogy lehet ezt az ördögi lakatot kinyitni mégiscsak?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye nekem két gyermekem is van.
hál' Istennek nagyon jó családi háttérrel rendelkezek ilyen értelemben, tehát a feleséged
is hozzászólt egyébként a Facebookon.
Ki is kaptam, minden. Tehát, hogy a feleségem is mindig támogató volt, és most is támogató, ez nagyon nehéz összefésülni, ez természetes. Valamelyik ujjába az ember mindig bele fog harapni. Most azt gondolom, hogy az az elsődleges célkitűzésem, hogy ebben a két és fél évben a sportágat egy jó útra tereljem, és egy kicsit összerázzam a sportág képviselőit, és ennyit meg hajlandó vagyok rááldozni, és most ezt megint mindenki jól értse, hogy egy picit a családomtól elveszek. Igyekszem a lehetőségekhez mértem a legtöbbet otthon lenni, és a legtöbbet foglalkozni a gyermekeimmel, de nem tudok egész egyszerűen kettészakadni, próbálom megtalálni majd azt az aranyközéputat, ami megfelelő lesz a családom szempontjából is, és megfelelő lesz a judó társadalom szempontjából is. És itt ezúton szeretném is megköszönni a családomnak azt a fajta támogatást, amivel az elmúlt években képviselték magukat, hogyha diplomatikusan fogalmazhatok, és bízok benne, hogy ez a későbbiekben is így fog maradni. Ahogy nagyobb igényem lesz arra, hogy a családdal többet kell lennem, akkor ezt az egészet majd újra átgondolom, de jelen esetben őszintén azt gondolom, hogy tartozok annyival a sportágnak, hogy ezt az időt rá kell, hogy áldozzam.
És ha mondjuk egy válogatott keretedzésen, ahol ott vagy, és látod, hogy valaki valamit rosszul csinál, és pont rajtad van egy judogi, akkor fölmész, és megmutatod neki?
Tőled egyből oda fogok menni, és megmutatom.
Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke, köszönjük szépen.
Köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai sport délelőttben, további kellemes rádiózást kívánok.
Szavam és a zeném adtam neked, de semmiben se vetted. Nem ez az első eset. Ezt a mozit bütyög, én nem először láttam, hogy a hátamon másztak fel, utána megálltam. Egyedül a műben engem adtak, és még följebb is áll nekik, úgyhogy meg is maradtak. De a folytatásról azt hiszem lemaradt, hát esünk, még mindig itt vagyunk. Őket meg lehúzták a retyót, de tényleg azt hitted, hogy csak úgy elrúghatsz, és utána meg minden szárazon meg úszhatsz. Az esküdet látom, te csak viccnek vetted, pedig mi felénk a nyolcban. Nincsen nagyobb kincsed, mint a tökön meg a szava, de az neked nincsen, ezért hiszek szólam. Hogy miféle vagy te, azt én ma már vágom, és hogy neked segítettem, azt szállom és bánom. Adod, igen, ez volt az a szlogen, amit voltam olyan hogy szépen meg is ettem, és ahogyan ígértem, neked meg anyádnak bevetettem minden, és meg is volt a látszat. Nem lett volna baj, csak kezdtem azt látni, hogy lusta vagy, és még igazán örülni se plusz te semminek, amit együtt elértünk. 8 évvel a hátunk mögött ennyi sztárral ürünk. Nem volt se nekem, se másnak a brigádban, hiába szóltam, hogy szálljál már magadba. Én tudom, hogy tőlem, de tényleg azt vártad, hogy a falsulásod látva szépen bólogasson. De ahhoz öcsém, hogy én fejet hajtsak neked, több kellett volna, mint hogy lógatok. 3 hónapon át a luxusbát, így lett a hősből a médium a hóc. Csak idióta voltál, mikor elárultál, és nem tanultál abból, ami az olyanoknak jutott, akik minden ok nélkül. Most aztán részt vetsz a célmalom harcba, lajkad el a mancsa mellett, Józsó lesz a paca. Megtaláltad a helyed, és remélem, hogy boldog leszel, mikor a gazdád dob egy csontot, és csóválod a farkat. Ha írhatod a szövegét, sztárkodik majd vele, te meglátod, hogy a semmiért lettél. Olyan, mint a Pál utcai fiú, akit úgy hívnak, hogy gyerünk, és az Isten a tanul, hogy a Bibliából Júdás. Ha te példaképed, ezért vagy rá büszke, hogy kanyhaló a véred. Tévedések érnek, most szomorú kis véget, mert szép testvérem végleg kire beleg téged. Yeah.